Bernard Cornwell Sáh hídja. A novella a Sharp sorozat 14. része, a Sharp kardja után játszódik, 1812. augusztusában. A rövid történetet fordította Horváth Róbert.
Üdvözlöm San Miguelben, kapitány!
Mondta Lucius Tubbs őrnagya mellette álló tisztnek.
Idefent trónol az Úristen, és azt hiszem, minden rendben van a világban.
Ámen! Felelte Patrick Harper őrmester a két tiszt mögött állva, akik természetesen ügyet sem vetettek rá. Tubbs őrnagy nevéhez méltóan testes ember volt, vidám arccal és hatalmas tokával. A San Miguel-i kis erőd bástyáján állt, és kezével a mellvédet ütögette valami képzeletbeli muzsika ütemére. Mellette a nála jóval alacsonyabb Tubbs fölé tornyosulva egy sovány, sepphelyes férfi állt a lövészek zöld egyenruhájában. A kabátját annyi barna vászonfolttal javították már, hogy távolról inkább hasonlított egy földmunkás göncére, mint katonai egyenruhára. A foltozott kabát alatt bőrbetétes lovassági nadrágot viselt, amely valaha Napóleon császári gárdájának egyik ezredeséje volt. Oldalán nehéz pengéjű lovassági kard függött, amely annak a bizonyos ezredesnek az életét is kioltotta.
Itt nem fog senki sem zavarni bennünket, Sharp,
mondta Tubbs. Örömmel hallom, uram.
A franciák eltűntek.
Tubbs úgy legyintett, mintha a franciák egyszerűen elpárologtak volna a föld színéről.
Nyugodtan végezhetjük a munkánkat ezeken az elíziumi mezőkön.
Sharpnak fogalma sem volt róla, mik azok az elíziumi mezők, és nem is állt szándékában megkérdezni. Mármi is legyen, kellemes hely lehetett, mert a folyón túli táj békésen terült el a spanyol napsütésben. Lankás földek, nyugodt vidék és aranyló verőfény mindenütt.
Csak maga és én vagyunk itt,
folytatta lelkesen Tubbs.
Nagyszerű embereink! És annyi bor a raktárban, hogy egy fregatot is vízre lehetne bocsátani vele.
Arra is ámen, jegyezte meg Harper őrmester. Sharp villámgyorsan felé fordult. Őrmester, fogjon áron megbízható embert, és törjenek össze minden átkozott üveget.
A Sharp!
Háborodott fel Tubbs, úgy meredve a lövész tisztre, mintha rosszul hallott volna.
Összetörni a boros üvegeket?
Sharp az őrnagy szemébe nézett. Lehet, hogy a békák elvonultak, uram, de a háborúnak még nincs vége. És ha holnap egy csapat monsieur erre az útra tévedne... Dél felé mutatott, a híd felé vezető országútra, amelyet a kiserőd őrzött. Akkor maga és én nem akarunk egy csapat részeg lövészre támaszkodni, akik annyira teleitták magukat, hogy még megtölteni sem tudják a puskájukat, nemhogy elsütni. Tubbs dél felé nézett. Aratásra váró földek, olajfaligetek, szőlők, fehérre meszelt tanyasi épületek és vörös pipacsok terültek el a távolban.
Hát de hiszen itt nincsenek franciák,
tiltakozott az őrnagy. Egyetlen egy sincs, uram, támogatta hősiesen Harper a kövér tiszt álláspontját. A békák mindig ott vannak valahol, uram, jelentette ki Sharp makacsul. Akkor mondhatja majd, hogy nincsenek többé békák, uram, amikor az utolsó átkozottat is lesöpörtük erről az átkozott földről.
De hát a boros üvegek,
méltatlankodott Tubbs.
Jó bor ez, nagyon jó bor, és valószínűleg magántulajdon. Erre gondolt már?
Az őrnagy rosszallóan nézett Sharpra, majd látva, hogy nem tudja meggyőzni, más taktikával próbálkozott.
Nem lehetne egyszerűen csak bezárva tartani az ajtót?
Sharp sóhajtott. Nincs egyetlen olyan emberem sem, uram, és gyanítom az ön emberei között sincs, aki fél perc alatt ne jutna át azon a lakaton. Őrmester?
Uram?
Hozzák fel az üvegeket a raktárból, és törjék össze őket a hídon. Az erőd raktára kissé a föld szintje alatt helyezkedett el, kőlapokkal kirakott padlóval. Sharp nem akarta, hogy a helyiséget elöntse a bor, mert tudta, hogy az emberei négy kézlábra ereszkedve nyalogatnák fel a kövekről. Azonnal! Tubbs sóhajtott, de nem merte visszavonni a parancsot. A hadfelszerelési hivatal ellátó tisztje volt, és bár ezüst zsinórokkal gazdagon díszített kék egyenruhát viselt, valamint udvariasságból megkapta az őrnagyi rangot, valójában civilember volt. Az ő feladata az volt, hogy gondoskodjon a hadsereg muskétáiról, puskaporáról és lőszeréről. Lucius Tubbs még életében nem látott csatát. A sötét hajú sebhelyes férfi mellette viszont túl sokat is. Richard Sharp kapitány, valaha Richard Sharp közlegény volt, és csak azért ülhetett ma a tiszti asztalnál, mert kivételes katona volt. Félelmetesen jó katona. És Tubbs, bár ezt soha nem vallotta volna be, jobban félt Sharp kapitánytól, mint a franciáktól.
Őrmester!
Szólt utána Tubbs a lépcsőn lefelé induló Harpernek.
Talán megtartottnánk néhány üveget gyógyászati célokra.
Idegesen Sharpra pillantott.
Nem azt mondja az írás, hogy így áll egy kevés bort a gyomrod kedvéért?
Két tucat üveg az én szobámba, őrmester, mondta Sharp. A gyomrom kedvéért.
Két tucat lesz, uram,
felelte Harper és folytatta az útját lefelé.
Csak két tucat?
Kérdezte reménykedve Tubbs. Ha italos üvegekről van szó, őrnagy úr, mondta Sharp. Harper, őrmester, nem tud számolni. Lesz vagy 6 tucat a szobámban, ugyanennyi eldugva valahol máshol is, de ha nem törjük össze a többit, a fiúk azt hiszik majd, hogy ez itt egy kocsma. Pedig nem az. Dolgoznunk kell. Pontosabban tápszőrnagynak kellett dolgoznia. Ehhez kapott 3 spanyol munkást és egy skót művezetőt, McKeon-t. Ez pedig annyit jelentett, hogy McKeon végzi el a munkát, Tubbs pedig bezsebeli érte az elismerést. Így működött a világ. Igaz, McKeon munkájából nem sok dicsőség származott volna, ám a maguk szerény módján mégis hozzájárultak a franciák elleni háború megnyeréséhez, akiket egy hónappal korábban Salamanca mellett alaposan helyben hagytak. Arthur Wellesley, Talavera hőse, Wellington vikomtja egyszerre vezette félre, kápráztatta el, zökkentette ki és zúzta szét őket. Így hát a békák elvonultak. Fölüket farkukat behúzva észak felé meneteltek. A San Miguel folyóparti kis erődjének francia helyőrsége velük együtt menekült el. Csak hogy hátra hagytak valamit. Közel 5000 muskétát. Bezárva az erőd raktárába. San Miguel de Tormé papja a franciák távozása után találta meg a fegyvereket, és emlékezett arra az utánpótlás konvojra is, amely idehozta őket. A muskétáknak eredetileg még délebre kellett volna kerülniük Saul hadseregéhez. A konvojt a Sierra de Gredos hegyein át egy lovas ezrednek kellett volna kísérnie, csak hogy az alakulat soha nem érkezett meg. És ahogy az a hadseregeknél gyakran megesik, a fegyverekről egyszerűen megfeledkeztek. A helyőrség parancsnoka berakta őket a raktárba. Ott találta meg őket később a pap. A pap a bort is megtalálta, amelyet ugyanott tároltak, és becsületes ember lévén újra bezárta a helyiséget, majd üzent a briteknek. Most pedig Tubbs őrnagy megérkezett, hogy átvegye a muskétákat. Az ő feladata volt ellenőrizni, hogy használható állapotban vannak-e. Ezután megtisztítják, beolajozzák őket, majd kiosztják a gerilláknak, akik rajta ütéseikkel és lesállásaikkal rettegésben tartották a Spanyolországot megszálló francia csapatokat. Sharpra és a South Essex ezred könnyű gyalogsági századára pedig az a feladat hárult, hogy őrizzék Tubbs embereit munka közben. De ugyan kitől kellett volna megvédeni őket? Sharp kételkedett benne, hogy 100 mérföldes körzetben akár egyetlen francia is akadna a Tormé folyó hídja körül. Marmon Marshall, Salamanca vesztese, észak felé hátrált. Saul Marshall pedig Hill tábornok tartotta sakban a Guadiana folyótól délre. Az igazság az volt, gondolta Sharp, hogy az ő 2 tisztje és 53 embere akár addig is ihatná a bort, amíg McKeon végez a munkájával, és annak sem lenne semmi következménye. Sharp azonban nem azért maradt életben annyi éven át, mert szeretett volna elkényelmesedni. A békákat ugyan legyőzték Salamancánál, de még nem verték meg őket végleg. Price hunyorogva nézte.
Azt a távoli szőlőt, uram? Kérdezte hitetlenkedve.
Azt a nagyon távoli szőlőt, erősítette meg Sharp.
Vigye az egész századot, és kutassák át azok után a gazemberek után. Úgy láttam, vagy tucatnyian vannak.
Price elkomorodott.
De ha meglátnak minket közeledni, uram, akkor...
Elfutnak? Kérdezte Sharp.
Én nem futnék el maga elől, Harry.
Ők miért tennék?
Na, talpra, mindannyian. Dolguk van.
Átvágott a hídon, és felrázta a századot. Porosak voltak, izzadtak és kimerültek. Wellington előre nyomuló seregétől vezényelték vissza őket erre a feladatra, két hosszú napot töltöttek az utakon, és most nem akartak más, csak aludni, inni, aztán megint aludni. Hackfield őrmester! Kiáltotta Sharp. Sorakoztassa a századot! Szaporán! Nem akarjuk, hogy azok a bitangok kereket oldjanak! Rice hadnagy felállt a híd melvédjére, és a szőlők felé merett, amelyek legalább két mérföldnyire feküdtek a nyári hőségtől remegő szárasztájon túl.
Nem látok ott senkit, uram. Talán ott voltak, uram, de most már nincsenek.
Indulás, ordított a Sharp. Ne adják megszökni azokat a rohadékokat. Mozgás, futólépés. Végignézte, hogy a század elindul, majd Harper felé fordult.
Ez a leggyorsabb módja, hogy össze tudja törni azokat az üvegeket, őrmester.
Harper és három embere előbb felhozták az üvegeket a raktárból, aztán egymás mellé rakták őket az útmenti kis kápolna mellett. Ami egy alig 10 lábnyi kőépület volt, benne egy gipsz madonnával, és csak ezután vitték őket egyenként a híd melvédjéhez.
Egy sánta nyomorék is gyorsabban törné össze őket, mint maguk, mordult rájuk Sharp.
Hát, ez bizony meg lehet, uram, mondta a nagy darab ír. De csak nem akarja, hogy hanyag munkát végezzünk, kapitány úr. Alaposan kell csinálni, uram. Biztosra kell menni, hogy mindegyik rendesen eltörjön.
Megkocogtatott egy üveget a melvéden.
És ez sem akarná, hogy üvegszilánk maradjon az úton, ugye, uram?
Csak csinálja már,
vicsorgott Sharp, majd visszamászott az erőd melvédjére, ahol Tubbs a dél felé menetelő könnyű századot figyelte.
Jól hallottam, Sharp, hogy egyenruhákat látott?
Kérdezte Tubbs kissé idegesen.
Ellenséget? Csak nem. Itt biztosan nem.
Egy átkozott lelket sem láttam, őrnagy úr, mondta Sharp. De ha van erejük tiltakozni, akkor van erejük menetelni is. Nem akarjuk, hogy elpuhuljanak, igaz?
Nem,
mondta Tubbs bizonytalanul.
Nem, hát azt valóban nem akarjuk.
A San Miguel de Torméi kis falura nézett, amely a folyó északi partján húzódott. Nem volt nagy hely, pár tucat ház, egy kis templom, egy olajprés, és persze az elmaradhatatlan kocsma. Észak felé a síkság terült el a hőségtől reszkető párában. A Salamanca felé vezető út mellett álló kis facsoporton túl fehéres folt derengett a vibráló levegőben.
Az ott füst, Sharp?
Kérdezte Tubbs.
Por, uram, felelte Sharp.
Por?
Csizmák verik fel, uram. Vagy paták.
Hó, te jó ég!
Tubbs megrémült, és előhúzott egy távcsövet kék kabátja hátsó zsebéből.
Nem franciák lesznek, uram, igyekezett Sharp megnyugtatni az őrnagyot. Azon az úton nem.
Barátságosnak azért nem látszanak,
mondta Tubbs aggodalmasan. Egy lovas csapatot figyelt, amely éppen akkor bukkant elő a paratölgyek közül. Vagy 20-an lehettek. Többségük széles karimájú kalapot viselt, és mindegyikük tele volt taggatva fegyverekkel. Muskétáik a vállukon fügtek, vagy a nyerekhez voltak erősítve, szabják és kardok lógtak a kengyelek mellett. Egyikük sem viselt egyenruhát, bár néhányan régi francia felszerelések darabjait hordták. Tubbs megborzongott. Az őrnagy nem tartotta magát tapasztalatlan embernek, sőt úgy vélte, többet látott a világból, mint a legtöbben, de ilyen gyilkos kinézetű torokmetsző bandát ritkán látott. A muskétákon és kardokon kívül a lovasoknál pisztolyok és kések is voltak, az egyikük nyerge mellett pedig még egy hatalmas fejsze is lógott. Ahogy közelebb értek, Tubbs látta, hogy az arcuk sebhelyes, bajuszos, napégette és mosolytalan.
Talán gerillák?
Vetette fel Sharpnak.
Valószínűleg őrnagy úr, bólintott Sharp.
Tubbs bólintott.
Tudom, hogy elvileg a mi oldalunkon állnak, Sharp, de én nem tudok igazán megbízni bennük. Alig többek banditáknál.
Ez igaz, uram.
Torokmetszők, csirkefogók, bűnözők. Egy lemaradt brit katonának is simán elvágnák a torkát a felszereléséért, Sharp. Nem lehet bennük megbízni.
Én is hallottam már ilyesmit, uram.
Az őrnagy leengedte a távcsövet és rémülten nézett Sharpra.
Ugye nem gondolja Sharp, hogy a bor az övék volt?
Kétlem, uram, mondta Sharp.
A bor francia zsákmány volt, valamelyik helyi szőlőből rabolták el, és az eredeti tulajdonosa alig, hanem meghalt, amikor a békák kifosztották a birtokát.
Istenem, ember,
mondta Tubbs.
Hát de ha mégis az övék volt, dühösek lesznek, iszonyatosan dühösek. Hívja vissza az embereit.
Tubbs a távolodó könnyű századra merett, majd újra a lovasokra nézett.
Tegyük fel, hogy fizetséget akarnak a borért, Sharp. Akkor mit teszünk?
Ezt mondjuk nekik, hogy húzzanak a fenébe, uram.
Azt mondjuk, hogy... Ó, te jó ég!
Taps azért rémült meg, mert az egyik lovas kivált a csoportból, és most az erőt felé vágtatott. Az őrnagy újra felemelte a távcsövét, néhány szívdobbanásig bámult bele, aztán elképett.
Ó, te jó Isten!
Mi az, uram? Kérdezte Sharp nyugodtan.
Egy nő, Sharp! Egy nő! És fegyveres!
Taps egy vékony arcú, csinos fiatal nőt figyelt, neki az erőt felé ügetett, hátán puskával, oldalán karddal. Ahogy közeledett, levette a kalapját, és hosszú fekete haja zuhattakként omlott ki alóla.
Istenemre, ez egy nő!
Kiáltotta Taps.
Ó, és ráadásul meglehetősen szép!
La a guhának hívják, uram, mondta Sharp. Ami annyit tesz, a tű. És nem azért, mert olyan ügyes a cérnával meg a varrótűvel, uram, hanem mert szeret törrel ölni.
Törrel ölni? Szent Isten! Ó, talán ismeri őt, Sharp?
A feleségem őrnagy úr, mondta Sharp, és elindult lefelé a lépcsőn, hogy üdvözölje Terezát. Közben arra gondolt, hogy talán, bármit is jelentsen az, mégiscsak az elíziumi mezőkön jár. Pierre Dukos őrnagy sem volt igazi őrnagy, ahogy Lucius Taps sem, de nem is volt egészen civil, noha civil ruhát viselt. Rendőr talán? Ez azonban nem adott volna igazságot Dukos elméjének kifinomult ravasságáról, sem arról a befolyásról, amelyet gyakorolni tudott. Alacsony, kopaszodó, vékony ember volt, vastag szemüveget hordott. Első pillantásra hivatalnoknak, vagy talán tudósnak is nézhette volna bárki, ha visszafogott ruhái nem lettek volna túlságosan is jól szabottak. És ott voltak a szemei. Rövidlátó szemek voltak, de hidegek és zöldek, akár az északi tenger, és azt sugalták, hogy Pierre Dukos őrnagy már régen száműzte magából az irgalmat és a szánalmat. A szánalom Dukos szerint csak asszonyokhoz illő érzelem volt, az irgalom pedig Isten kiváltsága. A császár ennél keményebb erényeket érdemelt. A császárnak hatékonyságra, odaadásra és értelemre volt szüksége. Dukos pedig mindhármat megadta neki. Ezért volt bejárása a császárhoz. Lehetett pusztán őrnagy, de Franciaország marsaljai mégis tartottak Dukos véleményétől, mert ez a vélemény egyenesen Napóleon elé kerülhetett. Napóleon pedig azért küldte Dukost Spanyolországba, mert a marsallok kudarcot vallottak. Megverték őket. Sasokat veszítettek. Francia ország hadseregeit, amelyekkel szemben csak egy veszett spanyol paraszt csürhe és egy nyomorult kis brit hadsereg állt szemben, mégis alaposan elpáholták őket. Dukos feladata az volt, hogy elemezze ezeket a vereségeket és jelentse a császárnak, mit kell tenni. Spanyolországban azonban senki sem tudta, hogy Dukos megbízatása ennyiben kiismerül. Csak azt tudták, hogy Dukos szava eljut a császár fülébe, és ha Dukos az elemzés után valamilyen megoldást javasolt, a marsallok hajlamosak voltak hallgatni rá. És most, alig Dukos megérkezése után, Marmon megsemmisült. Megalázták. Az úgynevezett portugáliai hadserege fejvesztve menekült Spanyolországon át, és még Madridot is kiürítették. Egyedül Saul, a déli hadsereg marsalja aratott győzelmeket, de mit értek a győzelmek rongyos spanyol hadak fölött, ha az igazi háború Kasztíliában dőlt el. Így hát Dukos délre lovagolt 600 lovas védelmében, és lehetőséget kínált Saul marsalnak. Ám Saul eleinte nem akart élni vele.
Egyetlen embert sem tudok nélkülözni, monsieur, mondta Dukosnak. Akár hová néz, mindenütt gerillák vannak. És Baez Terrosz tábornok serege is érintetlen.
Baez Terrosz spanyol serege azért volt érintetlen, gondolta Dukos, mert Saul nem semmisítette meg. Csak legyőzte és visszaszorította Gibraltár brit helyőrségének nagy ágyúi alá. A vereség nem volt elég. Az ellenséget meg kellett semmisíteni. Dukos szerint a francia parancsnokokból Spanyolországban hiányzott a merészség. Féltek elveszíteni a csatákat, ezért nem vállalták azokat a kockázatokat, amelyek nagy győzelmekhez vezethettek volna.
Baez Terrosz nem számít, mondta Dukos. Csak egy gyalog. A gerillák sem számítanak.
Azok banditák. Csak Wellington hadserege számít.
És a hadseregének egy része az északi szárnyaimon áll, mutatott rá Saul. Északon Hill tábornok, délen Baez Terrosz, Maga pedig azt akarja, hogy embereket küldjek Marmon megsegítésére?
Nem, mondta Dukosz. A császár azt akarja, hogy embereket küldjön Wellington legyőzésére.
Szól a térképre nézett. Napóleon említése elnémította a tiltakozásait, és az igazat megvalva, Dukosz őrnagy ötlete nem is volt visszataszító.
Merész volt.
Nagyon merész.
Önmagában talán nem semmisítette volna meg Wellingtont, de kibillenthetné az egyensúlyából, és sietve visszafordítaná a portugál határ felé.
Egy ilyen visszavonulás megmentené Madridot, időt adna Marmonnak, hogy újra szervezze a seregét, és kár tenne Wellington hírnevében.
Dukosz azt javasolta, válasszanak ki néhány ezer embert, és indítsák őket kelet felé, amíg át nem kelhetnek a Guadiana felső folyásán.
Onnan északnak kell fordulniuk Madrid hosszon át, Toledoig, ahol a Tagus hídja még francia kézen volt.
A britek semmi különöset nem látnának ebben a hadmozdulatban, sőt, azt hinnék, Szól egyszerűen észak felé húzódik vissza, mint a többi francia hadsereg.
Toledóból azonban, sürgette Dukosz, az erőnek észak-nyugat felé kell csapnia, Wellington utánpótlási útvonalai irányába. Ahhoz, hogy elérjék ezeket a sebezhető utakat, át kell kelniük a Sierra de Gradoson, majd hidat kell találniuk a mély, gyors folyású Tormé folyón.
Ez volt a gond, az átkelés.
Dukosz azonban talált egy keveset használt hidat, amelyet egy San Miguel nevű középkori erőd őrzött.
Dukosz szerint San Miguelben legfeljebb egy-két spanyol század állomásozhatott, és ha a franciák átkelnek a hídon, már is ott lesznek a sík vidéken, amelyen át a brit utánpótlási vonal Portugáliából érkezett.
A britek azt hiszik, biztonságban vannak, győzködte Dukosz Szólt.
Azt hiszik, 100 mérföldön belül egyetlen francia sincs azokon az utakon.
Alszanak. És a Szól válogatott csapata úgy zúdulna le a Sierra de Gradosból, mint egy farkasfalka, akkor egy hétig vagy még tovább rombolhatnának, foglyokat ejthetnének és gyilkolhatnának, mielőtt vissza kellene vonulniuk.
Különben a visszatérő brit csapatok gyűrűje összezárulna körülöttük, de az az egy hét megmenthetné a franciákat Spanyolországban.
És a császár is nagyon hálás lenne Nicolas Jean de Dieu Szólnak, Dalmácia hercegének.
Szól tehát beleegyezett.
Kiválasztott 6000 embert, akiknek harmada lovas volt, és a legjobb lovassági tábornoka, Jean Herol parancsnoksága alá rendelte őket. Herol most észak felé vezette embereit Toledón át, oldalán Dukosszal, előttük az alvó ellenséggel, markukban a dicsőséggel. Pápsz őrnagy ragaszkodott hozzá, hogy az erőt három szintjén lévő, négy használható helyiség egyikét tiszti étkezőnek nevezzék, és ott vacsorázott Sharp, Terez a tápszőrnagy, Price hadnagy és Hickey zászlós. Sharp talán mert zavarba akarta hozni Lucius Tapst, ragaszkodott hozzá, hogy meghívják az őrnagy művezetőjét, Mr. McKeont is. Így a magas, mogorvas, kót férfi, hatalmas kezekkel, hosszú lábakkal, kényelmetlenül feszengve ült az asztalnál, amely hat embernek túl kicsi volt. Hickey zászlós képtelen volt levenni a szemét Terezáról. Egyszer-kétszer megpróbálta, sőt, beszélgetést is kezdeményezett McKeonnal, de McKeon csak rásandított, Hickey vízszerű szeme pedig óhatatlanul visszatévedt Terezára. A nagy gyertyák fénye, amelyeket a falusi pap hozott fel a templomból, különös árnyékot vetett Tereza arcára, Hickey pedig bánatos áhítattal bámulta.
Még sosem látott nőt, Mr. Hickey? Kérdezte Sharp.
De igen, uram, igen, láttam, igen.
Hickey buzgombologatott. 16 éves volt, új a zászló ajnál, és mélységesen tisztelte Sharp kapitányt.
Elnézést, uram, matyogta, és elvörösödött.
Csak bámulja nyugodtan, Hickey, mondta Harry Price. Én is azt teszem. Mrs. Sharp átkozottul kellemes látvány, ha megbocsátja asszonyom.
Megbocsátom, Harry, mondta Tereza.
Hát, ő az első nő, aki valaha megtette, jegyezte meg Sharp. Ez nem igazságos, Richard, tiltakozott Price. Nekem a nők igenis folyton megbocsátanak.
Hickey már megint Terezát bámulta, és amikor észrevette, hogy Sharp figyeli, megpróbált beszélgetést kezdeményezni.
Valóban harcol, asszonyom?
Ha muszáj, mondta Tereza.
A franciák ellen, asszonyom?
Kérdezte Hickey.
Mégis ki más ellen harcolna? Mordult fel Sharp.
Minden férfi ellen, aki udvariatlan, mondta Tereza, és olyan mosolyal ajándékozta meg Hickeyt, hogy a fiú beleszédült. De a franciák ellen attól a naptól harcolok, Mr. Hickey, amikor megölték a családomat.
Ó, uramisten, mondta Hiki. Ilyesmi nem történt Danburyben, Essexben, ahol a családja 300 békés holdon gazdálkodott. És San Miguelbe is azért jöttem, hogy újra harcoljak ellenük, mondta Tereza.
Hát, nincsenek franciák, asszonyom,
mondta vidáman Tubbs őrnagy.
Egyetlen béka sincs ugró távolságon belül.
És ha mégis ugró távolságon belülre kerül egy, mondta Tereza, az embereim látni fogják, ahogy jönnek. Mi vagyunk az önök lovas felderítői.
És biztosítatom, örömünkre szolgál, hogy itt vannak, asszonyom,
mondta Tubbs lovagiasan. John McKeon, aki eddig hallgatott, hirtelen sárpra nézett. A skót tekintete olyan kemény volt, hogy kínos csend telepedett a szűk asztalra.
Nem emlékszik rám?
Kérdezte Sharptól. Sharp a durva, barázdált arcot nézte, a sűrű szemöldököt és a mélyen ülő szemeket.
Kellene, Mr. McKeon? Magával voltam Sharp, amikor átmászott a falon Gaville gúrnál.
Ó, akkor valóban emlékeznem kellene magára, mondta Sharp.
Há, nem, legyintett McKeon. Csak egy katona voltam a sok közül. Campbell emberei közül való a 96-osokból. Emlékszik rájuk?
Sharp bólintott. Emlékszem rájuk. Campbell kapitányra is jól emlékszem.
Az a fiú sokra vitte, mondta McKeon. És meg is érdemelte, azt mondom. Nagy nap volt az, amit maguk ketten véghez vittek.
Mindannyian véghez vittük, mondta Sharp.
De maga volt az első a falon túl ember. Emlékszem, láttam, ahogy mászik, és azt gondoltam magamban, ez aztán halott ember, márha valaha is láttam egyet.
Mikor történt ez? Kérdezte Tereza. Sharp vállat vont. Indiában volt. Egy csata. Győztünk. Tereza gúnyos meglepetéssel felvonta a szemöldökét.
Micsoda csodálatos mesélő vagy, Richard. Egy csata, Indiában. Győztünk.
Ojjé, mondta McKeon, és megrázta a fejét. Gaville gúr. Ritka nagy verekedés volt az. Ritka nagy. Polgányok hordája volt ott, igazi horda. Ez a kis legény meg, Sharp felé intett, úgy kapaszkodott fel a sziklára, mint egy majom. Halott ember, gondoltam. Ha valaha is láttam egyet. Ojjé!
Bólintott Sharp felé.
Gondoltam, hogy maga az.
Szóval, mi is történt valójában?
Követelte Tubbs, ugyanazt kérdezve, mint az előbb Tereza.
Egy csata volt, mondta Sharp és felállt. Indiában.
És győztetek?
Kérdezte Tereza ártatlan komolysággal.
Igen, mondta Sharp. Győztünk.
Elhallgatott, eltöprengett, és egy pillanatra úgy tűnt, mégis elmeséli a történetet. De ehelyett csak ujjával megérintette az arcán végigfutó hosszú sebhelyet, amely olyan komor külsőt kölcsözött neki.
Ezt a sebhelyet abban a harcban szereztem, mondta, aztán megrázta a fejét. De ha megbocsátanak, ideje ellenőriznem az őrséget.
Felvette a csákóját, puskáját és kardövét, majd kiment az ajtón.
Egy csata volt, mondta Tereza Sharpot utánozva. Indiában. Győztünk. Szóval mi történt valójában, Mr. McKeon?
Hiszen elmondta, nem? Csata volt Indiában, és megnyertük.
A skót magorván hallgatásba burkolózott. Sharp átkelt a hídon, szólt egy-két szólt a déli végen őrt álló két emberhez, aztán visszament az északi oldalon álló előőrsökhöz. Ezután felmászott az erőd falétráin, elhaladt a szoba mellett, ahol Hiki még mindig bánatosan bámulta Terezát, majd a déli melvéden megtalálta Patrick Harpert. Harper biccentett üdvözlésül, aztán oda nyújtotta neki a kulacsát.
Nem vagyok szomjas, Pat. Egy gyógyszer van benne, bizony.
Ó. Sharp megtöntötte a kulacsot, és ivott egy korty vörösbort.
Szóval hány üveget tartott vissza? Egyet sem, amennyire tudom, uram, mondta Harper sértett ártatlansággal. De meg lehet, hogy párat nem vettem észre. Sötét van abban a raktárban, bizony. Főleg, ha az ajtó is csukva van, és könnyű nem észrevenni néhány sötét üveget egy fekete helyen.
Ő is ivott a kulacsból.
De a fiúk értették az üzenetét, Mr. Sharp. Bizony értették. Ha valamelyikük berúg, én magam ölöm meg.
És tartsa távol Mr. Price-ot az üvegektől, mondta Sharp. Price hadnagy jó társaság volt, csak túlságosan szerette az italt.
Megteszem, amit tudok. Bizony meg, mondta Harper, majd dél felé nézett végig a hosszú fehér úton, amely végül eltűnt a távoli dombok között.
Sápat félhold függött a nyugati égen, és az alatta elterülő olajfa ligetek
ezüstösen, békésen derengtek halványfényében. A folyó elsiklott a híd alatt, nagy hurkot vetve a síkság körül, ahol Wellington elpáholt a marmonmarsat.
Várunk itt valami bajt?
Kérdezte Harper. Nem, Pet, mondta Sharp. Könnyű szolgálat.
Könnyű szolgálat, mi?
Hördült fel.
Ekkor miért magának adták?
Még lábadozom a sérülésből, mondta Sharp, és megveregette a hasát, ahol egy francia pisztolygolyó megsebesítette.
Szóval lábadozó beteg, mi?
Kuncogott Harper.
Szerencse, hogy akad még gyógyszer a környéken.
Sharp a kő melvédre könyökölt. Azon tűnődött, vajon hány éves lehet ez az erőd? 500? Több? Síralmas állapotban volt. Nem sokkal volt több egy négyszögletes kőhénál, mállott romos falakkal, amelyeket vastagon benőtt a gaz, és annyi repedés szabdalta őket, hogy az ember azt hihette, egyetlen rendes rúgástól összedől az egész. Az erődöt bizonyára évekkel korábban elhagyták, de a jelenlegi háború újra hasznossá tette megfigyelőhelyként. Előbb a spanyolok, aztán a franciák fából újjáépítették beomlott emeleteit, és falétrákból álló lépcsőt ácsoltak a nyugati melvédig. Egy eredeti kőlépcső még mindig levezetett az udvarra, ahol egy kapu szárnyaitól megfosztott boltív nyílt a híd északi feljárójára. A raktár, ahol a muskétákat megtalálták, az erőd egész nyugati oldalát elfoglalta, és ez volt az egyetlen éppen maradt kőhelyiség San Miguelben. Elegáns, ívelt mennyezete volt, és Sharp úgy vélte, valahol nagy terem lehetett, vagy talán kápolna. Később, miután az erőd belsejének többi része beomlott, valaki ajtót vágott az északi falba, és a raktárt istálónak használta. Aztán nemrég, legalábbis egy időre, a romos erődöt visszaállították katonai szolgálatba, bár az igazat megvalva megfigyelő pontként is alig ért valamit. Ágyútúz ellen 5 percig sem tartana ki. Sharp a folyón túli holdfényes mezőket nézte. 200 yardnyira az úton állt egy tanya. Kicsi hely, fehér falu udvarral és toronnyal a bejárati kapu fölött. Jó hely lenne ágyújtegnek, gondolta, mert a tüzérek lőréseket vághatnának az udvar falába, így biztonságban lennének a puskagolyóktól. És a békák ágyusai pedig annyi idő alatt porrá és törmelékké lőnék az erődöt, amennyi alatt az ember lágy tojást főz. Aztán a gyalogságuk előtörne az út túlsó oldalán lévő olajfaligetekből, és akkor ugyan hogyan a pokolba védhetné meg San Miguelt. De nem lesz támadás, mondta magának. És ha mégis lenne? A Sierra de Gredosban lévő gerillák úgyis figyelmeztetést küldenének a franciák közelettéről. Sharpnak pedig lenne egy teljes napja erősítést kérni Salamancából. Csak hogy ez nem fog megtörténni. Mindössze 1 hétig kellett itt maradnia, utána spanyol helyőrség érkezik. 1 hete van Tapsnak, hogy átválogassa a zsákmányolt muskétákat. És annak a hétnek eseménytelennek kellett lennie. Pihenés. Nem értem, miért küldtek ide egy ellátó tisztet ezért a munkáért, mondta Sharp, és lenézett az udvarra, ahol Taps ökrös szekere várta a muskétákat.
Szerintem nem ők küldték, uram, mondta Harper. Ő küldte saját magát, ha érti, mire gondolok.
Nem értem. Harper kinyújtotta a hatalmas jobb kezét, és ide-oda billegtette.
Van itt majdnem 5000 muskéta, uram. És ki mondja meg, hányat minősít majd Mr. Tubbs selejtnek? És ki tudja meg, amikor eladja a selejteket? Szép kis pénzt lehet abból csinálni, bizony.
Megvesztegetik.
Hát kit nem? Kérdezte Harper. Mr. McKevon szerint Tubbs legalább a felét selejtnek nyilvánítja, és ha csak 1 shillinget kap darabjáért, az is tisztességes haszon.
Tudhattam volna, hogy a gazember csal, morogta Sharp.
Hogyan honnan tudhatta volna? Kérdezte Harper. Én sem sejtettem volna, ha Mr. McKeown nem mondja. Érdekes fickó. Tudja, hogy valaha közkatona volt? A 96-osoknál. Ezt mondja, látta magát Indiában.
Ezt mondja.
És azt is mondja, hogy maga egyedül elfoglalt egy erődöt.
Részeg volt, mondta Sharp.
Ezt is mondja, hogy el kellene mesélnie nekem a történetet.
Mert magának pont erre van szüksége, Pat. Még egy háborús történetre. Mikor jön a váltás?
Hajnali 2-kor, uram, mondta Harper.
Nézte, hogy Sharp megfordul és elindul lefelé a létrákon.
Magának is jó éjszakát, uram, tette hozzá.
Ekkor Sharp visszamászott. Nem tetszik ez nekem, Pat.
Mi nem tetszik, uram?
Ez. Sharp oda ment a melvédhez, és homlokát ráncolva dél felé nézett. Egyszerűen nem tetszik. Harper vállat vont.
Békák nem jöhetnek Szalamanka felől, uram, mert ez a mi kezünkön van bizony. Na meg azokon a nagy hegyeken sem jöhetnek át, dél felé mutatott, mert tele van a gerillákkal. Vagyis sehogyan sem jöhetnek, uram.
Sharp bólintott. Minden, amit a nagy ír őrmester mondott, észszerű volt, de mégsem tudta lerázni magáról a nyugtalanságot.
Volt Indiában egy fickó. Manu Bapu volt a neve, Pat. Manu, kicsoda, uram?
Manu Bapu, ismételte Sharp. Jó katona volt. Jobb, mint a legtöbbjük. De valahol mégis megvertük a gazembert, a hely nevére már nem emlékszem, és Bapu visszamenekült Gavilgurba. Erőd volt, érti? Hatalmas hely. Nem ilyen. Magasan fent, rohadt magasan az égben. Manu Bapu azt hitte, ott biztonságban van. Ott nem lehet legyőzni, Pet, mert azt az erődöt még soha senki nem vette be, és senki nem is hitte, hogy be lehet venni.
Sharp elhallgatott, maga elé idézte Gavilgur sötét falait és a meredek sziklákat, amelyek védték.
Ez az erőd maga volt a pokol fenn a magasban. Túlságosan elbízta magát, érti? Pont, mint mi itt. És mi történt? Kérdezte Harper.
Egy bolond, vörös kabátos felmászott egy sziklára, mondta Sharp. És ezzel vége lett Manu Bapunak.
Itt nincsenek sziklák, uram?
Azért csak tartsa nyitva a szemét.
Nem tetszik ez nekem. Jó éjszakát, Mr. Sharp, mondta Harper, amikor Sharp másodszor is eltűnt a tákolt lépcsőn.
Aztán az ír visszafordult dél felé, ahol semmi sem mozdult, kivéve egy hulló csillagot, amely röviden fellángolt az égen, aztán eltűnt.
Az átkozott sérülés óta nincsenek rendben az idegei, gondolta Harper. Ellenséget lát ott is, ahol nincs.
De az ír azért nyitva tartotta a szemét.
Jean Héroul tábornok mindössze 30 éves volt. Lovas volt húszár, és a húszárok kadenettjét viselte. A füle előtt két oldalt lelógó fonott hajtincseket. Kabátja dolmány volt, magyar divat, hiszen az első huszárok mind Magyarországról származtak. Erről dolmánya barna volt, halványkék kézelőkkel, mellén vastag fehér zsinórozással. Szűk, testhez simuló halványkék huszár nadrágját újabb fehér zsinórok díszítették, amelyek kacskaringós mintázatban futottak végig a combján egészen fekete bőrcsizmája rojtos felső részéig. A tábornok valaha egy elit huszárszázad kapitánya volt, és még mindig viselte egykori rangjának jelvényét, a vastag prémes kolbekot, amelyet magas, vörös tollforgó díszített. A kolbek nyáron elviselhetetlenül forró volt, ám a huszárok esküdtek rá, hogy egy szabja csapást sokkal jobban felfog, mint bármely fémsisak. Bal válláról prémmel szegélyezett mente csüngött, még gazdagabban díszítve fehér zsinórozással, mint a dolmánya. Melkasán kék-fehér övszalag futott keresztbe, még fehér bőröve azokat az ezüst láncokat tartotta, amelyekről görbe szabjájának hüvelye függött. A hüvely mellett Franciaország császári sasával díszített szabjatáska lógott. Jean Héroul igen jóképű férfi volt, és pompás egyenruhája még jóképűbbé tette. Európa szerte akadtak lányok, akik sóhajtva emlékeztek Héroulra, a karcsú lovasra, aki belovagolt a városba, szíveket tört össze, aztán kilovagolt belőle. De Héroul sokkal több volt egy lóháton ülő jóképű fiatal hősnél. Okos is volt. Szerencsés is. És bátor. Héroul Albuheránál rohamot vezetett, amely megsemmisített egy brit zászló aljat, és bár azt a csatát elvesztették, Héroul dicsőséggel borítva került ki belőle. Ezt a dicsőséget tovább növelték a Ballesteros spanyoljai ellen vívott harcok, Saul pedig a fiatal lovas tisztet a déli hadsereg teljes lovasságának parancsnokává léptette elő. Héroul ragyogóan vezette őket. Jól végezte az unalmas munkát is, és ez még nagyobb teljesítmény volt, mint dicsőségesen véghez vinni a hőstetteket. Bátor munkára bármelyik bolond képes, ha elég vakmerő, de a háború mindennapi teendőit jól végezni már okos ember kellett. Héroul lovassága járőrözött, felderített és előőrsöket tartott egy olyan vonalon, amelyet állandóan gerillák támadtak, Héroul pedig gondoskodott róla, hogy emberei mindezt támadó szellemben is hatékonyan tegyék. Még arról is meggyőzte az embereit, hogy ne tekintsenek minden spanyol parasztot ellenségnek, mert ezzel csak még inkább maguk ellen fordítják őket.
és Spanyolországban először Saul kezdett civilektől értesüléseket kapni. Önként adott információkat. Nem kínzással kicsikartakat. Ezt pedig Errol érte el. Errolnak most el kellett foglalnia a San Miguel de Torméi hidat, és a feladat már jóval azelőtt foglalkoztatta, hogy útnak indult volna Toledóból. Még Pierre Ducoszt is sikerült lenyűgöznie, ami nem kis teljesítmény volt, mert Ducosz a legtöbb katonát makacs, ostoba baromnak tartotta. A veszély, magyarázta erről az őrnagynak, aki valójában nem is volt őrnagy. A hegyeken való átkelésbe rejlik. A gerillák miatt? Kérdezte Ducosz. Mekkor utazzanak éjszaka? Akármilyen gyorsan haladunk is, őrnagy úr, a gerillák így és úgy is megelőznek bennünket, és hírt visznek San Miguelbe. Erről megkocogtatta a térképen jelölt erődöt. A helyőrség azonnal futárt küld Salamancába erősítésért, mire odaérünk, már egy kisebb hadsereg vár bennünket. A térképre merett, miközben ceruzájával a fogát kocogtatta. Elvilla, mondta egy idő után, és a ceruza hegyével a várost jelző pontra bökött. A település San Migueltől jóval keletebbre feküdt, magasan a hegyek között. Elvilla, kérdezte Ducosz. Ha Elvilla felé indulok, a gerillák úgy ülnek majd oda, mint legyek a dögre. Küldök előre egy elővédet, mondjuk 300 gyalogost. Adunk a gazembereknek egy győzelmet, őrnagy úr, feláldozzuk azt a 300 embert az avilai úton, és még a gerillák azzal lesznek elfoglalva, hogy lemészárolják őket, mi egyenesen átvágunk a hegyeken. A Ceruza hegye végig szántotta a térképet. A 2000 lovasom megy előre, és úgy vágtatunk majd, mint az ördögök, őrnagy úr. Amelyik ló kidől, azt ott hagyjuk a lovasával együtt. Egyenesen San Miguel felé nyomulunk, maga pedig követ bennünket a gyalogsággal. A gyalogosoknak 2 napra lesz szükségük, talán kevesebbre is, ha Micho tábornok keményen hajtja őket. Mi pedig addig tartjuk a San Migueli hidat, amíg meg nem érkeznek. Micho keményen fogja tartani a gyalogságot, gondolta Harold. Ducosz majd gondoskodik róla, hogy a császár nevében eljárva korbács csattogjon a hátuk mögött. És mi lesz a Salamancából érkező brit erősítéssel? Kérdezte Ducosz. Tegyük fel, hogy Micho előtt érnek oda. Nem fogják tudni, merre induljanak, őrnagy úr, mondta Errol. Mert én nem ülök majd ölbetett kézzel Michóra várva. Lovasságot küldök szét az egész síkságon egészen Ciudad Rodrigo kapujáig. Felégetjük a készleteket, rajta ütünk a konvojokon, elsöpörjük a kisebb helyőrségeket. Lángba borítjuk Dél-Kasztilliát, őrnagy úr, a britek pedig körbe-körbe menetelnek majd, miközben bennünket keresnek. Elengedte a térképet, amely azonnal összetekeredett. Na és mit csinál a gyalogság? San Miguelben marad természetesen, hogy fedezze a visszavonulásunkat. Ducosz elégedett volt. Madrid megmenekülhetett. Marmon visszavonulása véget érhetett, a briteket pedig visszaszoríthatták volna a portugál határig, hogy aztán rádöbbenjenek, az ellenségük eltűnt a hegyek között. Merészter volt, sőt, ragyogó. Ducosz számára ez újabb bizonyítéka volt annak, hogy néhány bátor ember képes megváltoztatni a háború menetét. Errolt a császár figyelmébe kell ajánlani, gondolta, és feljegyezte a tábornok nevét egy kis fekete noteszba. Mellé egy csillagot rajzolt, ez volt Ducosz titkos jele azoknak a férfiaknak, akik gyors előléptetésre érdemesek lehettek. Hajnalban indulunk, mondta Errol, majd elmosolyodott. Ma éjjel pedig az embereim elterjesztik a hírt, hogy Ávilla kifosztására készülünk. Holnap estére, őrnagy úr, 50 mérföldes körzetben minden gerilla az ávillai úton fog lesben állni. Erről pedig mérföldekkel odébb jár majd, és egy magát biztonságban érző erőt felé sarkantyúzza a lovát. Átborzongató volt, milyen gyorsan terjedtek a hírek a spanyol vidéken. Sárpa folyón túl a mezőkön, olajfaligetekben és szőlők között senkit sem látott, csupán néhány öreg embert, akik az öntöző árkokba vizet emelő kerekeket hajtó ökröket felügyelték, délre azonban Tereza gerilláihoz már eljutott a hír, egy francia oszlop Toledóból elindult, hogy kifossza Ávilát. A hír feldühítette Terezát.
Az különleges hely, jelentette ki.
Ávila? Kérdezte Sharp. Különleges?
Szent Teréz ott élt.
Akkor biztosan különleges, mondta Sharp gúnyosan.
Mit tudsz te erről, protestáns disznó?
Nem vagyok én semmiféle disznó. Se protestáns, se semmi.
Akkor pogány disznó, mondta Tereza dühösen. Kelet felé bámult. Oda kellene lovagolnom.
Nem állítalak meg, mondta Sárp. De nem örülnék neki.
És kit érdekel, hogy te minek örülnél?
Az embereid a legjobb őrszemeim, mondta Sárp. Ha bármi közeledik azon az úton, délfelé mutatott, ők látják meg először.
Tereza gerillái az előhegyekben figyelte készen arra, hogy visszalovagoljanak és figyelmeztessék San Miguelt, ha veszély közeledik a Sierra de Gredos felől.
Milyen messze van, Ávila?
Tereza vállat vont. 50 mérföldre.
És miért mennének éppen oda a békák?
Zsákmányért természetesen. Gazdag kolostorok vannak ott, zárdák, a katedrális, Santa Vicent bazilikája.
És miért oda mennének zsákmányért? Kérdezte Sharp.
Tereza összevonta a szemöldökét, mintha nem értené, hogyan lehet valaki ennyire ostoba. Mert békák azért, mondta. Mert söpredékek, mert nyálkás varangyok, akik az ördög seggéből másztak elő, amikor Isten éppen nem figyelt.
De máshol, mondta Sharp. A templomok kincseit elrejtik.
Sharp számtalan spanyol városon és falun vonult már keresztül, és mindenütt elvitték, elásták, falak mögé rejtették, vagy barlangokba dugták az egyházi ezüstöt. Látott drága oltárképeket és oltárfalakat is, amelyeket túl nagynak találtak ahhoz, hogy elmozdítsák őket, ezért mésszel kenték be őket abban a reményben, hogy a franciák nem veszik észre, milyen kincs rejtőzik a fehér bevonat alatt. Olyat azonban még sosem látott, hogy egy templom nyíltan mutogassa a kincseit, amikor a franciák alig egy heti járóföldre vannak.
Ávila, miért hagyná szem előtt a kincseit?
Honnan tudjam? Vágott vissza Tereza sértődötten.
A békák pedig rohadtul jól tudják, hogy a templomi kincseket elrejtik, mondta Sharp. Akkor miért mennének oda?
Te mondd meg!
Nem, mert azt akarják, hogy azt higgyétek, oda mennek. Közben pedig azok a gazemberek valahová egészen máshová tartanak. Az istenit!
Újra délfelé fordult. Vajon csak az idegei játszanak vele? Ettől a kis felelősségtől félne? Omladozó erőd őrzésétől a háború valamelyik eldugott mellékhadszínterén? Vagy az ösztöne, amely több mint 15 év harc során oly sokszor szolgálta jól, most azt súgja neki, hogy legyen óvatos? Tartsd itt az embereidet, szerelmem, mondta Terezának. Mert azt hiszem, lesznek békák, akiket megölhettek. Megfordult, és a hídra néző lőállás felé rohant.
Harper őrmester!
Harper előbb bújt az út túloldalán álló kápolnából, és felpillantott Sharpra, aki az erőd mellvédjén állva fekete alaknak látszott az éghátter előtt.
Uram!
Adját tiszteletemet Tapsz őrnagynak, őrmester, és mondja meg neki, hogy az ökrös szekerét a hídra kérem. Barikádnak! Érthető? Maga pedig 20 lövésszel menjen fel ahhoz az átkozott tanyához. Délfelé mutatott. És mindezt azonnal akarom!
Tereza a kezét Sharp zöld kabátújára tette. Tényleg azt hiszed, hogy a franciák ide jönnek, Richard?
Nem hiszem. Tudom. Tudom. Nem tudom, honnan tudom, de tudom.
A rohadékok megkerülték az oldalkaput, és a hátsó ajtó jönnek be. Tapsz őrnagy a nappali hőségben izzadva szambogott fel az udvarból vezető kőlépcsőn.
Hát, ő nem toraszolhatja el a hidat, Sharp kapitány!
Tiltakozott.
Ő nem teheti, ez közút!
Ha volna puskaporom, őrnagy úr, felrobbantanám az átkozott hidat!
Tapsz belenézett Sharp komor arcába, aztán délfelé pillantott.
Hát, hát, sehol sincsenek a franciák, ha nézze!
A déli táj csodálatosan békés volt. Pipacsok rezdültek a szélben, amely fodrozta a gabonát, és megremegtette az olajfák halvány leveleit. Nem szállt fel füst égő falvakból, hogy bepiszkolja az eget, nem kavart porfelhőt ezer csizma és pata. Csak békés nyári táj volt, amely a kasztíliai hőségben sütkérezett. Isten odafent lakott a mennyekben, és minden rendben volt a világban.
De jönnek, mondta Sharp magacsul.
Akkor miért nem figyelmeztetjük Szalamankát?
Kérdezte Tapsz.
Jó kérdés volt.
Átkozottul jó kérdés. Sharp azonban nem akarta kimondani a választ. Tudta, hogy figyelmeztetnie kellene Szalamankát, de félt hamis riadót kelteni. Csak az ösztöne mondott ellent a táj békés látványának. De mi van, ha téved? Mi van, ha a szalamankai helyőrség kivonultat fél zászlóai vöröskabátost, egy üteg tábori ágyút, velük utánpótlási konvojt, és egy dragonyos századot, aztán kiderül, hogy az egész felesleges volt. Mit mondanának? Hogy Sharp kapitány a közlegényből lett tiszt egy ostoba aggodalmaskodó alak? Nem lehet benne megbízni. Szorult helyzetben, amikor békákat kell ölni, talán hasznos, de ha magára hagyják, olyan ideges, mint egy szűzlány egy kaszárnyában. Nem figyelmeztetjük Szalamankát, mondta határozottan Tapsnak. Mert mi magunk is elbánunk azokkal a gazemberekkel.
Elbánunk?
Kérdezte Taps kétkedve. Harcolt már csatában, őrnagy úr? Csattant rá Sharp.
Kedves barátom, én nem kételkedtem önben.
Taps felemelte mindkét kezét, mintha védekezne Sharp ellen.
Csak az idegeim, semmi több, attól tartok is egy gyengék. Bizony, nem vagyok katona, mint maga. Természetesen elfogadom, hogy önnek igaza lehet.
Sharp a jó istenhez fohászkodott, hogy így legyen, de tudta, hogy távolról sem biztos, hogy jól gondolja. Azt is tudta, hogy erősítést kellene kérnie, ám mégis maradni fog, és egyedül harcol, mert túl büszke ahhoz, hogy bizonytalannak látszva elveszítse a tekintélyét. Megverjük a gazembereket, mondta. Ha ide tolják a képüket, megverjük a gazembereket, mondta.
Kedves Sharpom, bizonyos vagyok benne, hogy nem jönnek,
mondta Taps békülékenyen. Sharp pedig azért imádkozott, hogy Tapsnak legyen igaza. 300 francia gyalogost áldoztak fel az Avilába vezető útszorosaiban. A Sierra de Gredos minden részéből gerillák özöllöttek a harcba, sietve kelve át a hegyeken, hogy végre lemészárolhassák gyűlölt ellenségüket. Úgy tűnt, a 300 ember túlságosan előre sietett az oszlop többi részéhez képest, és pusztulásra van ítélve, mert a többi francia nem sietett a segítségükre, hanem tábort vert a síkságon. Túl sok francia táborozott azon a déli síkon ahhoz, hogy a gerillák átlássanak a cselen, egy minden figyelmüket a halálra szánt 300 gyalogos kötötte le, akik túl messzire merészkedtek a hegyek közé. Amikor leszállt az éj, és amikor az ávillai útról még mindig hallatszott a haldokló gyalogosok zaja, erről elindult. Minden lovasával nyugatnak vágott át a síkon, majd amikor mintegy 5 mérföldet megtett, és a távoli muskétatűz hangja már alig hallatszott, északnak fordult egy ösvényre, amely a nyugati Sierra alacsonyabb dombjai között vezetett át. Huszárokat, dragonyosokat és dzsidásokat vezetett, férfiakat, akik végigharcolták Európát, és akiktől egész Európa rettegett. Erről azonban tudta, hogy a francia lovasság nagy napjai múlóban vannak. Nem a bátorságuk fogyott el, hanem a lovaik. Az állatok legyengültek a silány takarmánytól, hátukat fekélyek borították a sok lovaglástól, így Errol oszlopa lassan, de elkerülhetetlenül széthúzódott. Nem gerillák lassították őket, hanem a lovak nem bírták tartani az iramot. Errol, aki maga természetesen jó lovon ült, megállt egy dombtetőn, és a halvány holdfényben visszanézve látta, hogy emberei kezdenek lemaradozni. Úgy tervezte, hajnalra San Miguelnél lesz, amikor a helyőrség a legmélyebben alszik, és ő a hegyekből előtörve acél és hősies dicsőség rettenetes látványával zúdul rájuk. Most azonban már tudta, hogy 2000 embere nem fogja időben elérni a folyót. A lovaik nem bírják. Néhány állat lesántult, mások szánalmasan sípoló tüdővel kaptattak tovább, de a legtöbb csak fáradtan lógatta a fejét. Ám, amit 2000 ember nem tudott megtenni, azt 100, talán igen. Erről régi elit huszár százada, a fekete prémes kolbeket viselő férfiak a legjobb lovakon ültek, amelyeket csak találni tudott. Kényeztette ezt a csapatot nem csak azért, mert egykor az ő százada volt, hanem mert mindig szüksége volt legalább egy olyan lovas századra, amelynek lovai felvehették a versenyt bármely ellenséges lovassággal. Előre látta ezt a válságot. Remélte, hogy nem következik be. Remélte, hogy csoda történik, és mind a 2000 lova Nagy Sándor legendás paripája Bukefallus kitartásával bír majd. Nem, a csoda elmaradt. Így hát eljött az idő, hogy az elit huszárok előre lovagoljanak. Erről maga mellé intett az elit század parancsnokát, és hátra mutatott a küszködő oszlopra. Látja? Palitteri kapitány bólintott. Szőke hajfonatai és bajusza szinte fehérnek látszottak a holdfényben. Látom, tábornokom. Akkor tudja, mit kell tennie? Palitteri
kivonta a szabjáját és tisztelget Errol előtt. Mikorra várhatjuk, tábornokom?
Délre.
Meleg étellel várom, mondta Palettieri. Errol áthajolt és megölelte a kapitányt, aki mindössze egy évvel volt fiatalabb nála.
Bon chance, mon brave. Kinek kell szerencse egy csapat álmos spanyol ellen, ha?
Kérdezte Palettieri, aztán előre szegezte a szabjáját, és az elit század egyedül lovagolt tovább.
És Isten irgalmazzon nekik, gondolta Errol, ha még maradtak gerillák az úton.
Vár csak magukkal mehetnék,
kiáltotta a század után, de azok már el is tűntek.
A legjobbak legjobbjai, Errol elitje. Győzelmet mentek aratni.
Előre, parancsolta Errol a lovasság többi részének. Előre!
A 300 gyalogos közül a szerencsések már halottak voltak. A szerencsétleneket elfogták. Némelyiket lassú tűzön sütik majd meg, másokat elevenen nyúznak meg, és akadnak, akikre ennél is rosszabb vár. Az egyetlen irgalom számukra az lesz, ha végül mind meghalnak. Erről sajnálta a sorsukat, de betöltötték a szerepüket. A lovasság szabadon mozoghatott a hegyek között, a gerillák pedig messze jártak. A maradék francia gyalogság, mind a 3700 ember gyors ütemben követte őket. A cselbe vált. Kasztília hátsó ajtaja ott nyílt előttük. A hold kísértetiesen fehérre festette a folyón túli tanyafalait. Sharp 20 lövészt helyezett el mögöttük, hogy feltartsák a franciák esetleges előrenyomulását az úton. A lövészek talán 10 percig feltartóztathatnak egy támadó oszlopot, aztán Harpernek vissza kell hoznia őket futva a folyóhoz, ahol Sharp többi lövésze, és valamennyi vörös kabátosa az erőd mellvédjét tartja, vagy a barikádként szolgáló szekér mögött sorakozik. Sharp kísértést érzett, hogy a falusiaktól elvett szekerekkel és bútorokkal erősítse meg a barikádot, de ellenállt. A falusiak már eleget szenvedtek a háborútól, és mégis barátságosan fogadták az embereit. A félénken olajbogyót, tojást és frissen fogott halat hoztak nekik. Így aztán annak az egyetlen szekérnek elégnek kellett lennie.
Miért jönnének ide a franciák? Kérdezte Tereza.
Az erőd mellvédjén álltak.
Ha visszafoglalják Salamancát,
mondta Sharp,
elvágják Wellingtont az utánpótlásától. Ehhez még a város sem kell bevenniük. Elég, ha ráülnek a Ciudad Rodrigo felé vezető útra. A serege pár nap alatt kifogy a készletekből, és orvos kénytelen lesz visszafordulni, hogy elbánjanak az emberekkel. Nem fog örülni neki.
Sharp észre sem vette, hogy Wellingtont a seregben elterjedt gúny nevén emlegette. Az orvos becenevet a katonák aggatták rá, természetesen a tábornok figyelemre méltó orra miatt.
Akkor meg kell állítanunk őket?
Kérdezte Tereza. Sharp bólintott.
Akkor miért nem küldesz erősítésért?
Sharp vállat vont.
Mert nem vagy biztos benne, hogy jönnek?
Kérdezte Tereza.
Az istenit, hát nem is lehetek biztos benne,
fakadt ki a lövésztiszt.
És félsz, hogy bolondnak néznek?
Inkább kijelentés volt ez, mint kérdés.
Ha riadót fújok, mondta Sharp, és egyetlen béka sem jön, kébeleznek, és a beleimre teregetik a mosásukat. Életem végéig hadtápos leszek. Soha többé nem bíznak meg bennem.
Tereza megrázta a fejét.
Richard, elfogtál egy francia sast. Elsőként keltél át a badajozi résen. Éppen eleget tettél már ahhoz, hogy büszke lehess rá. Írd meg most a levelet. Kérj erősítést.
Nem érted, mondta makacsul. Elfoghatok 1000 francia sast, a szemükben akkor is ugyanaz a gazember maradok, aki a közkatonák sorából emelkedett fel. Akkor is csak egy felkapaszkodott senki vagyok. 100 yardról kiszagolják rajtam, és csak arra várnak, Tereza, csak arra, hogy hibázzak. Egyetlen átkozott hibára, és ennyi elég is nekik.
Írd meg most a kérést, mondta türelmesen Tereza. És amint megjelenik az első francia, Salamancába lovagolok. Ahogy meghalljuk az első lövést a hegyekből, indulok. Akkor nem kell sokáig kitartanod, Richard.
Sharp elgondolkodott, és tudta, hogy a feleségének igaza van. Lement az étkezőbe, gyertyát gyújtott, aztán felébresztette Hiki zászlost, mert a zászlós rendes iskolába járt, és tudta, milyen szavakat kell használni. Sharp ügyetlen kézírásával megfogalmazta az üzenetet.
Okom van feltételezni, hogy francia osztop közeledik az általam vezényelt erődhöz. Parancsnokságom létszáma veszélyesen csekély,
Ezért a lehető leggyorsabban erősítést kérek. Richard Sharp, kapitány. Nem kellene dátumot írnom rá? Időt?
Majd meggyőzöm őket, hogy sietve írta,
mondta Tereza. Hiki, aki szégyelte, hogy Tereza előtt alsó ingben látják, takarót húzott meztele lábára. Tényleg jönnek a franciák, uram? Kérdezte Sharptól. Úgy gondolom, miért? A gazdja? Hiki egy szívdobbanásnyi ideig habozott, aztán bólintott. Igen, uram. Ezért lépett be a hadseregbe, nem?
Hát valójában azért léptem be, uram, mert apám ezt akarta.
Azt akart, hogy meghaljon?
Remélem nem, uram.
Én is voltam egyszer zászlós Hiki, mondta Sharp. És egy dolgot megtanultam a zászlósi létről.
Mit, uram?
Hogy a zászlósok feláldozhatók, Hiki. Feláldozhatók. Most aludjon.
Sharp és Tereza visszamásztak a melvédre. Kegyetlen voltál, Richard, mondta Tereza.
Őszinte voltam.
És te is feláldozható voltál? Úgy értem, zászlósként.
Megmásztam egy sziklát, szerelmem. Megmásztam egy sziklát, azt hitték, meghalok, és azt hiszem, senkit sem érdekelt volna különösebben, ha így történik.
Na és reggel, vajon ki mászik majd sziklát? Tűnödött. Ki? Hol? Hogyan?
Ha, mit felejtett el? Vajon jönnek a kurafik? És ami a legfontosabb, meg tudja-e állítani őket? Jézusom, mennyire ideges vagyok?
Hallgatott az ösztönére, és készen állt a franciákra,
de mégis minden rossznak érződött. Olyan volt, mint a vereség érzése, pedig még el sem kezdődött.
Tereza emberei 3 mérfölddel San Migueltől délre, a Sierra de Gredos előhegyeiben éppen nyulat sütöttek nyílt tűzön. A tüzet egy facsoport mélyén egy sziklás hasadékban rakták, és biztosak voltak benne, hogy fénye nem látszik az útról, amely fehéren húzódott alattuk. Ha akár egyetlen francia is felbukkan azon az úton, a gerillák elsütik a muskétáikat, és figyelmeztetik az erődöt, hogy közeledik az ellenség. Csak hogy Palletteri kapitány meglátta a tüzük csillanását. Apró fény volt csupán, egy feszökenő láng vízfénye egy magas sziklán, de tudta, hogy a hegyekben csak 2 féle ember rak tüzet. Gerillák vagy katonák? És mindkettő az ellensége volt. Felemelte a kezét és megállította a századot. A fény az út bal oldalán lehetett, legalábbis így gondolta, mert még nem látta azt az útszakaszt, amely közvetlenül a sziklás kiszögelés alatt futott, ahol a gyenge villanást észrevette. Jobbra sötét völgy húzódott, és úgy tűnt észak felé kanyarodik, talán utat kínálva a folyóhoz és a híthoz, rejtve maradva azok elől, akik ilyen óvatlanul tüzet gyújtottak ezen a sötét éjszakán. Emberi karthüvelyeit és a lószerszámok fém részeit rongyokkal tekerték körbe, hogy a fém ne csörrenjen meg menet közben. Palletteri azonban keveset tehetett a paták zajával. Ezt a kockázatot vállalni kellett. Most lassan megyünk, mondta embereinek. Lassan és csendben. Jobbra tértek, fáradt lovaikat lépésben vezették át a lágy fűvű völgyön, amely valóban északnak fordult. A terep aztán gerincé emelkedett, és Palletteri verejtékezve vezette fel a 100 lovast a magaslatra, ami tökéletes hely lett volna egy rajtaütéshez. A holdfényes hegygerincet szürke sziklák borították, amelyek akár 100 gerillát is elrejthettek volna, de nem dördült muskéta. A kapitány a gerinc déli oldalán megfékezte a lovát, átadta a gyeplőt egy örmesternek, leszállt és gyalog kapaszkodott fel addig, amíg éppen csak át nem láthatott a domb tetején. Béke. Csak ezt látta. Békét. Széles, holdfényes vidéket, bár a hold már halványodott, mert a világ peremén pirkadni kezdett. Az éjszaka végének szürk és fehér fényében meglátta a folyó csillanását, a fekete fákat, aztán az út fehér csíkját, és az erőd fekete négyszögét. Tűz sehol nem látszott. Egy pillanatra Palletteri azt remélte, hogy San Miguel őrizetlen, de ez a remény szerte fosztott, amikor még néhány lépést előre ment, és rájött, hogy Isten mégis létezik. Isten létezik! És francia! Egy domnyúlvány ugyanis úgy ugrott előre, hogy embereit a gerinctől egészen a síkságig elrejtette, odalent pedig az olajfaligetek takarják majd őket San Miguel helyőrsége elől. Visszahúzódott a gerinctől, felegyenesedett, majd végig haladt a várakozó huszárjai között. Töltsék meg a pisztolyokat, de ne húzzák fel őket! Hallják? Tölteni, de nem felhúzni. Ha bárki elsüti a fegyverét, mielőtt elérjük a hidat, személyesen folytom vízbe. De előbb kiherélem. Hallják? Kiherélem!
Végignézte, hogy emberei megtöltik a hosszú csövű pisztolyokat. A fegyverek nem voltak pontosak, de közelről épp oly halálosak voltak, mint bármelyik muskéta.
Lassan lovagolunk le a dombról. Nagyon lassan. Úgy mozgunk, mint a reggeli köd, aztán a fák között maradunk. Lassan megyünk, hallják? És egyikük sem tüsszent. Ha valaki tüsszent, tompa késsel herélem ki. Nem rohamozzunk az utolsó pillanatig, és amikor elérjük a hidat, megölnek mindenkit, akit ott találnak. Ölni és ölni. És a kudarcot vallanak? A saját fogammal herélem ki magukat. A saját tompa fogaimmal.
A huszárok vigyorogtak. Kedvelték Pálletterit, mert gondoskodott róluk, bátor volt, és győzelemre vezette őket. Most pedig újabb győzelmet készült adni nekik. Már majdnem hajnal volt, és a hegyekből nem dördült figyelmeztető lövés. Sárp végtelen fáradtságot érzett.
Az idegeim, gondolta. Olyan feszesek, mint a pergődobb bőre. És miféle katona az, aki ideges lesz? A francba, gondolta. Talán tényleg nem lehet rám bízni a parancsnokságot.
Az erőd nyugati melvédjéhez ment és lenézett a hídon álló barikádra. Minden embere éberen volt, mindenki őrségben, mert közeledett a hajnal, és az volt a legveszélyesebb idő.
Ébren vannak oda lent? Kiáltotta. Frissen, mint a boglárkák, uram, felelte Price hadnagy. Lát valamit, uram? Rohadtul semmit, Harry. Ez megnyugtató, uram.
Sharp visszament az északi melvédre, és az útra merett. Semmi sem mozdult. Csend volt, mint egy átkozott sírban. Néhány utolsó denevér még a torony körül cikázott, korábban pedig látott egy baglyot berepülni az erődomladozó kövei közé. Máskülönben minden mozdulatlan volt. A folyó némán siklott a füstként elterülő ködréteg alatt. A híd három éve sötéten tátongott. Harper őrmester azt állította, nagy pisztrángokat látott az ívek alatt, de Sharp nem adott neki időt, hogy megpróbálja kifogni őket.
Az idegek, gondolta újra. Ugrálnak, mint az őrült, és mindenki mást is idegessé tesznek.
Tereza felmászott a lakószállás felől a létrákon. Ásított, aztán belekarolt Sharpba.
Minden csendes?
Minden csendes. Négy lövész állt fent a melvéden. Sharp gondolt rá, hogy vörös kabátosokat is felküld, de sima csövű muskétáik olyan pontatlanok voltak, hogy ekkora magasságból alig használtak volna valamit. Így megmaradt lövészeit tartotta itt. Megfogta az asszony karját, és kicsit odébb húzódott vele, hogy az emberek ne hallják, mit beszélnek.
Azt hiszem, tegnap pánikba estem, mondta Terezának.
Én nem láttam rajtad pánikot.
Mindenhol ellenséget láttam, ott, ahol nincs is, ismerte be.
Tereza megszorította a karját.
Legalább készen állsz rájuk, ha mégis jönnek.
Sharp elfintorodott.
De nincsenek odakint, igaz? Rohadt messze vannak innen, és az ágyukban alszanak, én meg miattuk virasztottam át az éjszakát.
Majd ma alhatsz, mondta Tereza.
A keleti ég már lángolt, felhős sávjai visszaverték az első napsugarakat. Az olajfa ligetek még az éjszaka árnyékában sötét lettek, de néhány percen belül a nap felkel a hegyek fölött, Sharp pedig pihenőt rendelhet a századnak. Kapnak egy könnyű napot, gondolta. Megérdemlik. Egy könnyű napot, amikor megvarhatják az egyenruhájukat, kialudhatják magukat, vagy akár horgászhatnak a folyóban.
Talán ma visszamegyek Szalamankába, mondta Tereza.
Mit hagysz?
Csak egy napra. Meglátogatni Antóniát.
Antónia a lányuk volt. Egy csecsemő, de Sharp szerint akár árva is lehetett volna, olyan elfoglalt volt mindkét szülője a békák öldöklésével.
Ha szép marad az idő, mondta, és a békák nem jönnek, kihozhatnád ide.
Miért is ne? Kérdezte Tereza.
A nap előbukkant a hegyek fölött, Sharp pedig összerezzent a vakító fénytől. A fák és sövények árnyékai hosszúra nyúltak az úton, ahol egyetlen francia sem mozdult. Mr. McKeown kisétált az erődből, lement a folyópartra, kigombolta a nadrágját és belepissált a torméba.
Az a sok jó bor, mondta halkan Tereza.
Ekkor kiáltás hallatszott a hídról. Sharp megfordult, hallotta a paták dobogását és már kapta is leválláról a puskáját,
de egy átkozott dolgot sem látott, mert a nap alacsonyan állt, és vakító fénnyel öntötte el a keleti eget. A vakító fény szívéből azonban lovasok törtek elő. Nem az útról jöttek, hanem keletről, a göcsörtös olajfák közül, amelyek elrejtették őket. Sár figyelmeztetést kiáltott, de már túl késő volt. Mr. Price! Uram! Engedje közel őket! Price azonban félre hallotta a parancsot, vagy egyszerűen csak pánikba esett, és tüzet vezényelt a vörös kabátosoknak. A muskétek lángot köptek az olajfaligetek felé, de túl messziről. Aztán az első karabélyok is megszólaltak a melvédről, és füstöt löveltek, vagy 12 lábnyira a kőfal elé. Sharp megcélzott egy lovast a part közelében, meghúzta a ravaszt, és célpontját azonnal elnyelte a füst, miközben a puska visszarúgott a vállába. Tereza! Kiáltotta, de Tereza már rohant is lefelé az udvari lépcsőn, hogy elhozza a lovát. Sharp elkezdte újra tölteni a puskáját, miközben meghallotta a paták dobogását a hídkövén. A Krisztusom, gondolta, rossz helyen vagyok, innen rohadtul semmit sem tehetek. Daniel! Kiáltotta Hegmannek, a melvéden álló idős lövésznek.
Uram!
Hegmann éppen a töltővesszőjével döngölte le a lövedéket a puskájában. Lemegyek! Ne hagyják, hogy itt fent csapdába essenek!
Rendben leszünk, uram!
Mondta Hegmann rendíthetetlenül. Az öreg orv vadász arca úgy nézett ki, mint egy sírásói. Őszhaja a lapockájáig ért, de ő volt Sharp és Harper legjobb lövésze. Sharp 4 fokot ugrott le egyszerre a lépcsőn. Végig igaza volt, de közben tévedett is. Azt várta, hogy az átkozott franciák egyenesen az úton jönnek majd, pontosan a puskái elé, mint bárányok a vágóhídra. De a kurafik túljártak az eszén. Muskéták dörrentek a hídon, aztán más fegyverek hangja is felcsattant. Pisztolyok, gondolta Sharp, felismerve a kisebb fegyverek élesebb hangját. Valaki sikoltott. Emberek ordítottak. Sharp nagyot dobbantva érte a lépcső aljára, és átrohant a boltív alatt. És azonnal látta, hogy az erőd elveszett. Sharp elbukott. Palletteri kapitány még csak nem is számított a nap segítségére, de a háború istene azon a reggelen az ő oldalán állt. Közvetlenül azelőtt, hogy a huszár kapitány kiparancsolta embereit az olajfák rejtekéből, a nap felkúszott a látóhatárra, és vakító fényével egyenesen a védők arcába tűzött. Roham! Kiáltotta Palletteri, és sarkantyúját fekete lova oldalába vágva egyenesen a híd felé vágtatott, amely alig negyed mérföldnyire volt. Még egy utolsó erőfeszítést a lovától. Csak ennyit akart. Újra megsörkantyúzta, és látta, hogy füstpamacsok jelennek meg az erőd magas melvédjén, aztán újabb füstfelhők a hídnál is. A golyók felszaggatták a füvet, de senkit sem találtak el. Látta a hídon a szekeret, amit durva barikkádként állított a keresztbe. És látott még valamit. Valami riasztót. A szekér mögött vörös kabátosok voltak. A britek, nem spanyolok. De Palletterit ez már nem érdekelte. Mind Franciaország ellenségei voltak, és mindet holtan akarta látni. Roham! Nyújtotta el a szót csata kiáltásra, és közben egy gondolat suhant át az agyán. Nincs a világon semmi, semmi, még nő sem, ami ilyen örömöt adhatna. Egy teljes sebességgel vágtázó ló, egy meglepett ellenség, egy kivont szabja a kézben, és a halál, ami együtt vágtázik az emberrel. Újabb füst, ezúttal balról a tanya felől. Palletteri homályosan érzékelte, hogy egyik katonája elzuhan, egy ló felsikoltott, egy szabja végigcsúszott a földön, de ő már be is fordult a híd fölött gomolygó füstbe, és már ugrott is ki a nyerekből, még mielőtt a lova teljesen megállt volna. Egyetlen muskét a dörrent, csípős füstöt köpve Palletteri szemébe. A francia megbotlott leszállás közben oldalával fájdalmasan neki csapódott a hídon keresztbe fordított szekérnek, de azonnal felrántotta magát a platójára. Közben üvöltött, mint egy őrült. Minden pillanatban golyót várt a gyomrába, de a vörös kabátosok még mindig az újratöltéssel voltak elfoglalva. Leugrott közéjük, szabjája suhanva lendült. Konyé őrmester termett mellette, aztán cofos huszárok közele ugrott át a szekéren, pisztolyaik lángoltak, szabjáik visszaverték a vakító napfényt. Egy vörös kabátos térdre esett, kezét az arcára szorította, ujjai között vérszivárgott. Egy másik holttal rogyott a híd melvédjére, a többiek pedig hátrálni kezdtek. Még a szuronyok sem voltak feltűzve a fegyvereikre. Palletteri nehéz szabjájával félre söpört egy muskétát, lesújtott a vörös kabátosra, az pedig felhasított arccal pördült félre. Aztán a többi vörös kabátos ezt látva megtört. Egy emberként fordultak meg, és futni kezdtek. Az erődbe! Kiáltotta Palletteri izgatott embereinek. Az erődbe! A vörös kabátosok várhattak. Az erődöt kellett bevenni, és tartani Errol érkezéséig. Látta, hogy a nagy boltív alatt nincs kapu, berohant az udvarra, és egy pillanatra még megpillantott egy magas, zöld kabátos férfit, mielőtt az eltűnt volna egy ajtó mögött. Fel! Ordította, és embereit az udvari lépcső felé intette. Fel! Fentről puska dörrent, és egy golyó lapult szét a kövön Palletteri mellett. Felnézett, és meglátott egy másik zöld kabátos férfit, akinek fekete alakja kirajzolódott az ég előtt, aztán az is eltűnt, miközben a huszárok felszaladtak a lépcsőn. Palletteri előhúzta óráját dolmánya kis zsebéből. Még 6 óra Errol érkezéséig. Talán kevesebb. Visszazárta az óra fedelét, eltette, aztán kezét a térdére támasztva előre hajolt. Hirtelen fáradtság tört rá. Háj, de az Isten nevére, megcsinálta. Szabjája hegye vöröslött az ellenség vérétől. Egy marék szalmába törölte, aztán tudatosult benne, hogy emberei dühös kiabálását hallja odakintről. A hídon történik valami. Visszasietett. Lovasai többségének nem kellett leszállnia és átmásznia a barikádon, mégis összetorlottak a híd déli végén. Látta, hogy bajban vannak, mert az úttól alig pár száz lépésnyire álló tanya fehérre meszelt épületéből folyamatos tűz zúdult rájuk. Lovak nyerítettek fájdalmukban, emberek feküdtek a földön, és az átkozottak csak tüzeltek tovább. Palletterinek eszébe jutott, hogy zöld kabátokat látott, vagyis lövészeket, és ha nem juttatja embereit gyorsan fedezékbe, azok az átkozott puskák mindegy szálig leszedik őket. Őrmester! Tolják el azt az átkozott szekeret, mozgás! Tucatnyi ember feszült neki a szekérnek. Egyik kerekét sikerült feltolniuk a híd melvédjére, így a lovak előtt végre megnyílt a menekülés útja a kis hídon át. Az erődbe! Kiáltotta Palletteri. Az erődbe! Egy káplár mentette meg a kapitány lovát, Palletteri pedig bevezette az állatot az udvarra, ahol biztonságban voltak a puskatűztől. Aztán kinyitotta az egyik nyerek táskát, és elővett egy trikolort. Odaadta konyéjának. Ezt tűzze ki a bástyára, őrmester! Hegman és lövészei lejutottak a létrákon, és kirohantak a raktárba vezető ajtón. A franciák egy pillanattal később találták meg a bejáratot, de ez már nem számított. Elfoglalták San Miguelt. Biztosították a folyami átkelőt, erről pedig úton volt, hogy pánikot és szenvedés szórjon a brit utánpótlási vonalak mentén. A francia trikolor pedig ott lengett a tormé fölött. Konyi őrmester találta meg a bort. Több száz üveget. És mindet a híd túloldalán álló kis kápolnában a csorba szűz Mária gipszobra mögé rejtve.
Összetörjem az üvegeket, uram?
Kérdezte Palletteritől.
Csak hagyja őket, mondta Palletteri. A bor jó ajándék lesz Errol tábornoknak. De ügyeljen rá, hogy senki ne nyúljon hozzá. Ha egy ember is lerészegedik, őrmester, kierélem.
Biztosíthatom, hogy nem nyúlnak hozzá, uram,
ígérte Konyé. Alacsony, kemény ember volt, aki a hadseregen kívül más életet soha nem ismert, és a tábornok elit századában az ő szava törvénynek számított. Tehát a bor biztonságban volt. Palletteri 3 foglyot ejtett. 2 közülük sebesült vörös kabátos volt, egyikük valószínűleg bele fog halni a sérüléseibe, a harmadik pedig egy köpcös férfi kék egyenruhában, aki azt állította, hogy a hatább őrnagya. Jelenlétét megmagyarázta ez a halom francia muskéta, amelyet a huszárok fedeztek fel. Muskéták, amelyek most visszakerülnek jogos tulajdonosaikhoz.
Úri emberként a szavát adja? Kérdezte Palletteri angolul Tubbs-tól, hogy nem próbál megszökni?
Természetesen nem!
Hebegte Tubbs.
Nem adja a szavát?
Hökkent meg a francia tiszt.
Nem, úgy értem, nem próbálok megszökni.
Tubbs totyogva hátrált a félelmetes kinézetű coffos huszár tiszt elől.
Ez esetben megtarthatja a kardját, monsieur, és kérem, tiszteljen meg azzal, hogy az erődön belül marad.
Nem mintha bármelyik huszárnak sok választása lett volna, mert valahányszor felbukkantak az erőd falain kívül, valamelyik lövész azonnal tüzet nyitott rájuk. Konyé is kis ilyen megsérült a kápolna átkutatása közben, két embere pedig akkor sebesült meg, amikor Palletteri parancsára a folyóba billentették a hidat félig elzáró szekeret. Palletteri sajnálta a két ember sérülését, de az utat szabaddá kellett tenniük erről számára. 20 embert vezetett ki az erődből, azok szinte azonnal tűz alá kerültek az északi parton álló tanyaház felől. Amint a barikádtól megszabadultak, Palletteri megparancsolta embereinek, hogy maradjanak az erőd falai között, még akkor is, ha a hadnagya, aki a melvédről figyelte a tanyát, esküdözött, hogy a lövészek addigra már elmenekültek. Palletteri azonban tudta, hogy amíg az erődben maradnak, huszárjai és lovaik biztonságban vannak. Gondolt rá, hogy a brittek talán megpróbálják visszafoglalni a hidat, de Palletteri biztos volt benne, hogy meg tudja állítani őket. 40 emberét az erőd kapujába állította, mindegyiket pisztollyal felfegyverkezve. Ha a britek végig rohannak az úton, majd befordulnak a bolti alá, halálos sor tűzben pusztulnak el. A délről érkező út tehát nyitva állt. Erről és kis hadserege közeledett. Palletterinek pedig csak várnia kellett. Az egész az én hibám, mondta Sharp keserűen.
Nem kellett volna ilyen korán tüzet vezényelnem, ismerte el Price.
Nem szabadott volna Harper őrmestert a folyó túloldalára küldenem, mondta Sharp. Egyben kellett volna tartanom az alakulatot.
Hiki zászlós nem szólt semmit, némán összetört szívvel hallgatott. Soha sem hitte volna, hogy Sharp kapitányt le lehet győzni.
A rohadt életbe, dühöngött hasztalanul Sharp.
Visszavonta megmaradt embereit a faluba, ahol a házak kertjeinek alacsony falai mögött találhattak fedezéket. Az erőd 100 lépésnyire sem volt, és gondolt rá, hogy támadást indít ellene, de ehhez embereit a folyó túlsó partjára kellett volna vezetnie, onnan pedig a bolti alá, és tudta, hogy a franciák éppen ezt várják. A raktár ajtaját bezárták, és kétségkívül el is torlaszolták. Időről időre fekete prémes sapka bukkant fel a melvéd fölött, amikor egy-egy huszár kikémlelt, hogy megbizonyosodjon róla, a brit csapatok nem készülnek semmiféle csínyre. Daniel Hagman, aki a folyóparton állt, őrt, jelentette, hogy a békák a folyóba taszították a szekeret.
Az egyik gazembert azért elkaptam, uram, mondta. Harris meg lelőtt egy másikat.
Szép munka, Dan, mondta Sharp komoran. Aztán eltöprengett, miért tüntették el a franciák a barikádot. A válasz nyomasztóan nyilvánvaló volt. Mert további embereket várnak. Hát persze, hogy ezért. Mert a huszároknak csak addig kell tartaniuk a hidat, amíg egy egész rohadt béka áradat át nem kell a folyón. Mert a pokol hamarosan elszabadul a brit utánpótlási vonalakon, és ezért Richard Sharp kapitányt fogják hibáztatni.
Az istenit, átkozódott Sharp. Ő tűnik, ma nem a mi oldalunkon áll, mondta Hagman.
Az egyetlen jó hír az volt, hogy Harper épségben visszahozta embereit a torménát. Egy mérfölddel nyugatabbra vezette őket, és egy halász ladikjával hozta át őket a folyón. Sharp számára megnyugtató volt, hogy a hatalmas termetű ír és a 20 lövész újra mellette van, de fogalma sem volt, mihez kezdjen velük. Megölesse őket egy reménytelen támadásban az erőd kapuja ellen. A skót McKeon odajött és legugolt Sharp mellé. Beleszívott rövid, bűzös pipájába, majd pedig azzal mutatott az erőd felé.
Ez emlékeztet engem valamire, kapitány, mondta. A rettenetes helyre Indiában.
Sharp eltöprengett, vajon McKeon részege. A San Migueli erőd egyáltalán nem hasonlított Gavilgóra. A hatalmas indiai erőd egy sziklatetőn állt, szédítő magasságban a Deccan síkság fölött, míg San Miguel egy omladozó rom volt egy folyópartján.
Hát, nekem nem igen hasonlít Gavilgúrra, mondta Sharp. Meg lehet, hogy nem, mondta McKeon, és pipáját egy kőhöz ütögetve kiürítette belőle a hamut. De a cofos kurafik azt hiszik, hogy csak egy út vezet be.
Na és ezt az utat őrzik is alig, hanem.
De mindig van hátsó út, kapitány. Mindig van hátsó út. És maga volt az a legény, aki Gavilgúrnál megtalálta.
Pipa szárával az erőd felé mutatott.
Látja ezt a nagy repedést?
McKeon egy csipkézett hasadékra mutatott, amely alacsonyan kezdődött az árnyékos nyugati falon, aztán cikcakban kúszott felfelé a köveken, csak nem a melvédig.
Sárp egy pillanatig azt hitte, a skót valóban azt várja, hogy a könnyű század felmásszon a falon, aztán észrevette, hogy valahol a fal harmadánál egy egész kőtömb hiányzik. A nyílás kis barlangnak látszott, félig benőtte a borostyán, de McKeownnak igaza volt. Az egy hátsó bejárat volt. Egy vékony ember talán átpréselhette magát a résen. De hová jutna? Sárp nem emlékezett rá, hogy odabent látott volna ilyen nyílást.
Árpörőrmester?
Uram.
Ha egy béka is kidugja a fejét azon a melvéden, lője le.
A lövészek távol tarthatták a franciákat a melvédtől, és ha nem látnak ki, azt sem láthatják, mire készül Sárp. Kikapcsolt a kardövének csatját, hagyta, hogy a nehézkes fegyver a földre essen, aztán vállára vetett puskával átrohant a gazos térségen az erőd fala felé. Egyetlen francia sem látta meg, mert fejüket a melvéd alatt tartották. Lehet, hogy elfoglalták az erődöt, de egészséges tisztelettel viseltettek a lövészek puskái iránt. Nehéz mászás volt. Sokkal rosszabb, mint a Gavilgúri sziklafal, gondolta Sárp. Az meredek volt, de nem függőleges, és bokrok is akadtak, amelyekbe ő is megkapaszkodhatott. Az erőd falának repedései jó fogást kínáltak, de hasadék balról jobbra lejtett, Sárpnak pedig csizmája orrával kellett helyet keresgélnie az öreg kövek között, hogy támaszt találjon a lábának. Végre felhúzhatta magát, félig arra számítva, hogy fölötte bármelyik pillanatban eldördül egy pisztoly. Végül elérte a borostyán vastag indáit. Azok már segítettek. Egy jó támasz a lábának, és már fel is lökhette magát a nyílásba. A nyílás kisebb volt, mint amilyennek látszott, de Sárp oldalra fordult és átpréselte magát a kövek között. Puskája beleakadt a borostyámba, egyenruhája fennakadt a kövek szélén, de kiszabadította magát és tovább tolta a testét, amíg a feje már az erőd belsejében volt. Bűz csapta meg. Először semmit sem látott, csak sötétséget, aztán vékony fénysávokat vett észre maga fölött. Ekkor fentről lépéseket hallott a fapadlón, és rájött, hogy a raktár dongaboltozatos kő mennyezete és a fölötte húzódó legalsó padlók közötti üregbe jutott. Tovább vergődött, amíg teljesen be nem préselte magát a fal belsejébe, aztán megállt egy pillanatra, és eltöprengett, mit is ért el ezzel. Innen nem lehetett támadást indítani. Túl sokáig tartana, amíg az emberek felmásznak a falra, ráadásul csak egyesével tudnának bejutni. Na és ha végül bent is lennének? Mi ez? Kezdenének. A két földém közötti szűk térben rekednének. Ahogy szeme hozzászokott a félhomályhoz, először azt hitte, hogy a gerendák tele vannak fekete dudorokkal. Aztán rájött, hogy nem a gerendákat látja, hanem denevérek ezreit, amelyek sűrű fürtökben lógnak rajtuk. A rohadt életbe, morogta. Próbálta elfelejteni a denevéreket, körülnézett, és látta, hogy a szűk tér tele van támasztó gerendákkal. Némelyik egészen vékony volt, de mind azért állt ott, hogy alátámassza a fölöttük húzódó padlókat. A köveket vastagon borította a denevérürülék. Attól volt ilyen iszonyú bűz. Puska dörrent, aztán még egy. Magasan Sárp feje fölött egy francia riadtan felkiáltott, egy másik pedig nevetett. Sárp kinézett a barlangszerű nyíláson, és két füst pamacsot látott lebegni azok fölött az épületek fölött, ahol az emberei fedezékben voltak. Visszatolta magát a repedésen át, és újjával Perkinsre mutatott, a legfiatalabb és legfürgébb lövészre. Perkins átrohant a füvön a gazzal benőtt terepen a fal tövéig. Ő is megúszta. Egyetlen francia sem vette észre, mert a békák továbbra sem szívesen dugták ki a fejüket a puskák elé.
– Hall engem, Perkins!
– szólta Sharp halkan. Amikor Perkins bólintott, Sharp elmondta, mit akar, aztán figyelte, hogy a fiú visszarohan a faluba. Most már csak várnia kellett, ezért amennyire csak tudott, kényelmesen elhelyezkedett a nyílásban, és hallgatta, hogy a franciák egy-két hüvelykel a feje fölött járkálnak. Érezte a lovak és a dohányfüst szagát, aztán angol beszéd ütötte meg a fülét.
– Ön itt a parancsnok, nagyó?
– kérdezte egy francia akcentusú hang.
– Fő parancsnokként természetesen igen
– felelte Taps.
– De az erőd védelme, a katonai rész egy lövésztiszt kezében volt. Egy Sharp nevű emberében.
Tudnia kell, hogy ez a Sharp cserbe hagyta önt, nagyó,
mondta a francia.
Az ember helyi, hogy futottak, mint a nyulak.
Ha, szégyenletes,
mondta Taps.
Ha kicserélnek, ebeszélő paletteri, tájékoztatni fogom a parancsnokságot. De hát ő csak egy háborús tiszt, ebeszélő paletteri. egy háborús tiszt.
A kövér angol úgy ejtette ki a szavakat, mintha maga a kifejezés is sértés volna.
Nem értem, monsieur. Hát nem mind ászok vagyunk?
Kérdezte Paletteri.
A sárpa közkatonák sorából kapaszkodott fel,
mondta Tapsz megvetően.
Háborúban megesnek az ilyen dolgok, hisz tudja. Egy fickó tisztességesen teljesít őrmesterként, aztán már is rávarnak egy jarnyi passzományt a galériára, és elvárják tőle, hogy úriemberként viselkedjen. De az ilyenek sohasem felelnek meg igazán. Nincs meg hozzá a neveltetésük, érti?
A francia tiszt hallgatott egy darabig.
Én is közkatonaként kezdtem, mondta Paletteri.
Tapsz néhány másodpercig hebegve, habogva próbált mentegetőzni, aztán elhallgatott. A francia nevetett.
Hey, még bót, nagyúr! A végazt nyújt a vehességben! Gazember,
gondolta Sharp, és most Tapsra gondolt, nem az átkozott békára. Aztán visszafurakodott a nyílásba, mert Perkins megjelent odalent. Ezúttal Cooper és Harris is vele volt, mindketten hatalmas pokrózba csavart batyukat cipeltek. Perkinsnél egy rögtönzött kötél is volt, amelyet fél tucat összecsomozott muskétaszíjból készítettek. A fiú egészen a fal tövéhez húzódott és felhajította egyik végét Sharpnak, akinek csak a második próbálkozásra sikerült elkapnia. Ezután rövid várakozás következett, amíg a kötél másik végét az első batyúhoz erősítették. 5-6 percbe is beletelt, mire mindkét batyút felhúzta. Valójában nem is a felhúzás tartott sokáig, hanem a nehézkes, ormodlan csomagok átjuttatása a keskeny résen. Sharp végig tudatában volt a franciáknak, akiket csupán néhány deszkányi választott el a lövészbúvó helyétől, és persze a denevéreknek is, amelyek nyugtalanul mocorogni kezdtek, ahogy megérezték a közelükben zajló mozgást.
– Kimehetnék levegőzni a melvédre?
– kérdezte Tapsz olyan közel, hogy Sharp összerezzent, amikor az őrnagy megszólalt.
– Természetesen, monsieur,
felelte Paletteri.
– De elkísérhem, hogy biztonságban legyen. A kidugja a fejét a melvédnél, bum!
Sharp hallgatta, hogy a léptek felkapaszkodtak a létrákon, aztán elkezdte a két batyú tartalmát a rövid, ferde támasztó gerendák köré halmozni, amelyek a fölöttük lévő padlókat tartották. Perkins jól dolgozott, volt szalma, gyújtós, sőt, egy dugóval lezárt agyakkorsó is, tele lámpaolajjal, amelyet egy falusi adott. Sharp mindent felhalmozott, átitatta a fát és a szalmát olajjal, majd borzongva végighúzta jobb mutató ujját egy ragacsos denevér ürülékfolton. A puskája töltve volt, ezért nem mert szikrát csiholni, amíg el nem tömte a gyújtójukat. A fal nyílása fölé görnyedt, hogy beszűrődő fényben jobban lásson, felnyitotta a gyújtóserpenyőt, és a denevér ürüléket belenyomta a puska gyújtójukába. Újabb adagot kapart fel, azt is beletuszkolta, majd ujját a nadrágjába törölte. Most elővett egy puska töltényt, feltépte és félredobta a golyót. A puskapor nagy részét a gyújtósra szórta, de egy csipetnyit megtartott, és a letépett papírra hintette, amelyet aztán a puska lakatjába szorított. Felúszta a fegyvert. Összerezzent a hangos katonástól, és abban reménykedett, hogy egyik francia sem találja különösnek, hogy a lába alatt éppen csütörtököt mond egy puska. Sharp meghúzta a ravaszt. A szikra felvillant, a puskapor sercegett, de a papír nem kapott lángra. Sharp halkan elkáromkodta magát. Fel kellett tépnie még egy töltényt, hogy újabb adag puskaporhoz jusson. A port a gyújtó serpenyőbe szórta, ismét felhúzta a fegyvert, majd újra meghúzta a ravaszt. Ezúttal a papír apró, sercegő kék lánggal lobbant fel. Sharp kivette a serpenyőből, és két ujjal óvatosan lefelé tartotta, hogy a rajta végig futó láng erőre kapjon. Amikor már rendesen égett, és az első denevérek cikázni kezdtek a feje körül, letette a laza szalmára. Várt, amíg a láng belekapott a szalmába. A következő pillanatban a gyújtósra szórt puskapor is szikrázva, sziszegve életre kelt. Aztán a tűz elérte a lámpaolajat, és egy mély vum hang kíséretében hirtelen magasra csaptak a lángok. A sötét üreget sűrű füst és rémülten verdeső denevérek töltötték meg. Sharp áterültette magát a fal nyílásán, közben kabátját felszakította egy kiállókő. A füst hihetetlen gyorsasággal sűrűsödött, már a feje fölött ömlött kifelé. Denevérek csapkodtak körülötte, Sharp pedig pánikba esett. A borostyán indái után kapott, és kivetette magát a résből. Egy pillanatig csak függött ott, miközben a fal repedéséből kiáradó füstben csapkodó denevéreket bámulta. Aztán egy francia felkiáltott, puska dörrent, majd még egy. A borostyán eddig bírta. Leszakadt a falról. Sárp fél métert zuhant, aztán egyszerűen elengedte a növényt, és csontrepesztő erővel vágódott a gyepre. Pisztoly dörrent, és tőle néhány lábnyira jobbra fűcsomó ugrott fel, amikor a golyó a földbe csapódott. Kifulladt, de úgy tűnt, egyetlen csontja sem tört el. A hasa viszont fájt. Felkapta a puskáját, és félig futva, félig sántikálva indult a falu felé. Tucatnyi puska dörrent, aztán néhány muskéta lángolt fel. Sárp hallotta, hogy a golyók a köveknek csapódnak, ő pedig bevetette magát az árokba, ahol végre biztonságban volt. Harper lehajolt és felhúzta. Együtt rohantak tovább egy épület hátsó udvarába, ahol a könnyű gyalogos század fedezékbe lapult.
Hát pisáljanak csak arra a tűzre! Nem igaz, uram?
Mondta Harper kaján vigyorral, és az erőt falán tátongó lyuk felé biccentett, amelyből már sűrű, fekete füst ömlött.
E patkányok ellen ez a legjobb módszer, mondta Mr. McKeown. Ki kell füstölni őket?
Sharp tölcsért formált a kezéből.
Harry! Uram, felelte Price hadnagy. Vörös kabátosok két sorba, ha kérhetem. Muskétákat megtölteni, szuronyokat feltűzni. Pet?
Uram!
A lövészek utánam jönnek. Az én parancsomra rohamozunk, Mr. Price!
Egeres, uram!
Amíg azok a gazemberek nem oltják el a tüzet, gondolta Sharp, még van esélye megnyerni ezt a harcot. A füst felszivárgott a padló deszkák között, és egy ideig senki sem vette észre. Mire Konyé őrmester végre riadót fújt, addigra már sűrű füst szivárgott fel a vastag fapadló résein át, bár lángokat még nem lehetett látni.
Vizet! Ordította Palletteri. A folyóból hozzák! Láncot alkotni! Gobel őrmester! Egy tucat ember a lovakhoz! Próbálják megnyugtatni őket! Láncba, emberek! Használják a sapkáikat!
A franciák csatárláncot alkottak volna, és prémes huszárcsákóikban adogatták volna fel a folyóvizet a partról át, a boltíven, fel a létrán az első emeletre. Ám, amint az első huszárok leértek a partra, és lehajoltak vizet merni, lövés dörrent. Aztán még egy. Két huszár holtan esett össze, egy harmadik pedig megsebesült. Konyé őrmesternek értékes percekbe telt, mire átszervezte a csatárláncot, hogy a híd túlsó oldaláról merítsenek vizet, ahol az északi híd pillér kövei némi védelmet nyújthatnak az embereinek. Addigra azonban már késő volt. A tűz még nem tört át a padlódeszkákon, de mohon falta a padlót tartó rövid, száraz gerendákat. A raktár ívelt donga boltozata természetes, vízszintes kéménnyé vált, amely megtelt levegővel és haldokló denevérekkel. Ezek táplálták a lángokat, és a húzat tovább űzte a tüzet az erőd sarka felé. A füst egyre sűrűbb lett, így amikor az első adag vizet végre felhozták a létrán, abból is átkozottul keveset, mert a prémes sapkák rettenetesen eresztettek, Palletteri csak a fullasztó füstbe locsanthatta, remélve, hogy használ valamit. Hallotta, hogy a tűz kemenceként bömböl a lába alatt, és egyre jobban érezte a hőséget. Végül felért a láncon az egyik összecsukható vászonvödör is, amelyel a huszárok a lovaikat itatták. Palletteri annak a tartalmát is azonnal a füstbe zúdította. A víz felsziszent, de semmit sem ért. Már az egész alsó szint a tűz martalékává vált, és néhány másodpercen belül vagy fél tucat helyen is áttörtek a lángok. A húzat belekapott a tűzbe, és felszította a nyugati oldalt kitöltő száraz gerendák kusza rengetegében. A lángok felkúsztak a létrákon, végig kígyóztak a gerendákon, beleraptak a vékony válaszfalakba, és a mind sűrűbb füst pedig meghátrálásra kényszerítette a huszárokat. A lovak pánikba esve nyerítettek.
Gobel! Kiáltotta Palletteri. Védje a lovakat az északi partra! Menjen! Menjen!
A rémült állatokat kivezették a kapun. Ám, amint meglátták a szabadságot, elszabadultak, és észvesztve átvágtattak a hídon az olajfaligetek felé. A lángok ropogtak és ugráltak, elviselhetetlen hőséggel és kavargó füsttel töltve meg az erőd belsejét.
A hídra! Kiáltotta Palletteri. Pisztolyokat elő! Konyi őrmester! A hídra! Észak felé fordulni! Hát nagy! Hol vannak a foglyok? Hozzák őket!
Füsttől fekete huszárok botladoztak ki a boltivalól. A négyszögletes torony immár egyetlen hatalmas kéményé változott. A száraz gerendák szüntelen bömböléssel égtek, magasra okádva a füstöt az égbe. A lángok 20-30 lábnyira csaptak fel a melvét fölé. Konyé sorokba taszigálta a rémült embereket, akik időről időre hátra pillantottak, mert néhány méterrel odébb a tomboló tűz úgy bömbölt és üvöltött, mint valami élőlény. Izzó parázsdarabok hullottak közéjük, és valahol odabent az erőd mélyén egy ember rettenetesen sikoltozott. A sebesült vörös kabátosokat kivitték és lefektették a fűre a kápolnán túl. Aztán megkezdődött a puskatűz. Lövést lövés követte. A golyók éjszak felől érkeztek egy árokból, és átkozottul pontosak voltak. Húszárok vágódtak hátra vagy rogytak össze.
Megrohamozzuk őket!
Palletteri az első sorba furakodott és kivonta a szabjáját. A puskák nem voltak messze, talán 60 yardnyira, és ő készen állt rá, hogy mindegy szálig lekaszabolja azokat az embereket.
Szabját ráncs!
Körülbelül 60 ember állt a hídon, és szinte egyszerre rántották ki a szabjáikat. Ez volt Palletteri utolsó esélye, hogy megtartsa a hidat. És Sharp felkiáltott.
Tűz! Tűz!
Ordította Sharp. Rice hadnagy vörös kabátosai, akik a faluban rontottak elő, sietve két sorban felálltak keresztben az úton, és precíz sortüzet adtak le délfelé. A golyók egyenesen a huszárok közé csapódtak. Vér fröccsent az útra, emberek tántorodtak meg és rogytak össze.
Roham! Kiáltotta Sharp. Gyerünk megölni az összes kurafit!
Előrohant, kivont karddal. Jobbra tőle a torony füstöt és lángokat okádott az ég felé, a huszárok pedig hátrálni kezdtek, legalábbis azok, akik még álltak. Sharpot elöntötte a dű.
Hogy merészeltek ezek a gazemberek legyőzni?
Eszelős dű kerítette hatalmába. Bosszút akart állni.
Gyilkolni akart.
De azok már futottak. Menekültek a napfényben csillogó éles szuronyok elől. Egyetlen francia sem állt meg. A sebesült huszárok az úton kúsztak, kezükkel húzták előre magukat, miközben megpróbáltak átmászni a mozdulatlanul fekvő halottakon. Vérük összekeveredett az út kövei között kavargó porral. Az élők pedig hátra sem pillantva menekültek vissza a déli partra, hogy elkerüljék a bosszú szomjas angolokat. Palletteri kapitányt is ugyanaz a vak dű kerítette hatalmába, amely néhány pillanattal korábban Sharpot is elöntötte.
Hogy merészelik ezek a gazemberek megtagadni tőle a győzelmet? Egész éjjel lovagoltak. Kijátszotta a spanyol gerillák előőrseit a Sierra de Gredos hegyeiben, lovasaival egyetlen rohammal győzte le egy erőd gyalogos helyőrségét. Lovasokkal! Voltak katonák, akik ennél kevesebbért is megkapták a becsületrendet. Most pedig ezek a gazemberek visszatértek a halálból, hogy elrabolják tőle a dicsőséget.
Konyé! Konyé! Ha vissza! Húszárok! Fordulj! Fordulj! A császárért!
A fenét a császárért. Nem a császárért fordultak vissza, hanem a büszkeségükért. Elit század voltak, és amikor látták, hogy a kapitányuk visszafordul a hídra, több mint a felük követte. Két dühös csapat csapott össze a tormé fölött, és mindkettőnek a becsülete forgott kockán.
Megölni a kurafikat! Mindet megölni!
Ordította Sharp, akit valami vad, már-már nevetséges újjongás töltött el attól, hogy a békák mégis megálltak harcolni. Nehéz lovassági kardja lesújtott egy francia nyakára, s a szerencsétlen vére magasra fröccsent. Kirántotta a pengét, közben fejbe rúgta az összeeső embert, majd véres kardját már döfte is előre a következő ellenfél felé. Szabják csaptak össze szuronyokkal. Vadul és kaotikusan, akár egy kocsmai verekedésben. Utcai harc volt ez katonai fegyverekkel. Szúrás, vágás, vicsorgás és rúgás. Az igazság az volt, hogy a két oldal túl közel került egymáshoz ahhoz, hogy bármelyik valódi előnyhöz jusson. A vörös kabátosok szinte rátapadtak a huszárokra, nem maradt helyük hátrahúzni a szuronyokat, a huszárok pedig minden lefelé irányuló vágással azt kockáztatták, hogy saját embereikre sújtanak. Néhányan elsütötték a pisztolyaikat, és ezzel apró réseket nyitottak a tömegben, de azokat azonnal betöltötték a mögöttük érkezők. Konyé őrmester megpróbálta eljutni a magas lövésztiszthez, de megbotlott egy holttestben. A lövésztiszt azonnal arcon rúgta, aztán még egyszer belerúgott. Konyé fogakat köpködve próbált átfordulni, hogy szabjáját a gazember ágyékába döfje, de Sharp gyorsabb volt. Kardja hegye fájdalmasan végig csúszott a bordákon, aztán előre nyomulva utat talált a két csont között, áttört közöttük, és mélyen a testbe fúrodott. Sűrű, szinte fekete vér fröccsent Sharp csizmájára. Ekkor Palletteri utat vágott magának a tömegben, szabjája jobbról balra kaszált maga körül. Serp hátralépett Konyé teste mellől, kirántotta a kardját, aztán újra hátraugrott, mert Palletteri döfést intézett felé. Csak hogy a szabja rossz döfő fegyver. Serp egy szinte követhetetlen mozdulattal félreütötte a pengét, majd nekirontott a huszárkapitánynak. Egyszerűen nekirontott. Karjaival magához rántotta a meglepett franciát, és úgy megszorította, hogy Palletteri karjai a testéhez szorultak. Serp aztán egyszerűen ránehezedett a súlyával, egyetlen lépéssel a mellvéthez préselte a huszárkapitányt, majd teljes erejéből meglökte. Palletteri felkiáltott, aztán eltűnt a mellvét túloldalán. Egy pillanattal később a folyóba csapódott. Aztán egy másik hang kiáltott sokkal hangosabban.
El az útból! Félre az átkozott útból!
Harper őrmester érkezett meg 7 csövű puskájával. A gonosz kinézetű fegyvert a csípőjénél támasztotta meg. A vörös kabátosok tisztában voltak az erejével, félrehúzottak előle, ahogy a hatalmas ír egyenesen a híd közepe felé tört.
– Vácskas kurafik!
– ordított a huszárokra, aztán meghúzta a ravaszt. Mintha ágyú sült volna el. Vérpermet szállt a tormé fölé, Harper pedig berontott az általa nyitott véres résbe. Kurta 7 csövű fegyverét megfordította, bunkos botként forgatva. Írül ordított valamit, elveszve egy régi ír mondában, amikor még a hősök tucatjával vágták le az ellenségeiket. A huszárok, szeretett kapitányok nélkül, hátrálni kezdtek.
Utánuk, ricsorgott Serp, ne hagyjátok levegőz jutni őket, öljétek meg őket!
Az emberek holtestekkel léptek át, vérben csúszkáltak, miközben előre nyomták a szuronyokat. Serp egyetlen kard csapással ketté tört egy szabját, aztán pengéjét egy cofos arcba döfte, és ebben a pillanatban a franciák valóban megtörtek. Megtörtek, és futottak. Vissza. Arra, amerről jöttek.
Tartani a hidat! Kiáltotta Serp. Állj! Ezt mondtam megállni!
A híd az övé volt. A franciák futottak. A csuromvizes Palletteri éppen a déli partra kapaszkodott ki. A tormé kimosta belőle a harcot, és látta, hogy az emberei menekülnek.
Sorakozó! Ordította Serp. Sorakozó! Megszámolni a halottakat! Bekötözni a sebesülteket!
Aztán dél felé nézett, és leesett az álla.
Árhadt életbe, mondta. Isten óvja Írországot!
Szólalt meg mellette Patrick Harper. Mert Franciaország minden átkozott lovasa ott közeledett az úton. Az átkozott császár összes átkozott lova és az átkozott császár összes átkozott embere. Dzsidákkal, kardokkal és szabjákkal. Kék kabátokban, zöld kabátokban, fehér kabátokban és barna kabátokban. Tolforgókkal, passzományokkal, zsinórokkal, mentékkel és szabjatáskákkal. Arannyal, acéllal, ragyogással. A fényesre csiszolt pengék 100 meg 100 villanással verték vissza a napfényt.
Isten óvja Írországot,
mondta Harper újra.
Vissza! Kiáltotta Serp. Vissza! Vissza a híd északi oldalára!
Nem, mintha a visszavonulás sokat segíthetne rajtuk, de talán nyerhetnek vele egy kis időt.
Gondolkodni? Hát de min? A halálon? Mi a poklot tehetne?
Errol tábornoknak nem volt meg minden embere. Néhány ló egyszerűen összeragyott a hosszú éjszakai vágta során, de így is közel 1200 lovast vezetett magával. Amikor leereszkedett a Sierra de Gredosból, azt látta, hogy San Miguel de Tormé erődje úgy okádja a füstöt, mint egy kohó. Szeretett elit huszár századát pedig egy rongyos, vörös és zöld kabátosokból álló banda éppen leszorítja a hídról. Mindössze egy maroknyi brit gyalogos állt ott. Errolnak egyetlen pillantás is elég volt az északi partra, hogy lássa, nincs több brit katona a közelben. Nincs tűzérség, nincs lovasság, nincs tartalékgyalogság. Csak az a maroknyi ember, akik éppen a szeme láttára hátráltak át a híd domborulatán, hogy aztán kettős sort alkossanak az út túlsó végén. A lövészek azonnal szétszorodtak a part mentén, nyilván azzal a szándékkal, hogy bosszantóan pontos lövéseikkel oldalba kapják a rohamozó lovasságot. Ennyi állt közte és a győzelem között. 2 sor vörös kabátos. És egy maroknyi szöcske. A franciák így nevezték a lövészeket. Szöcskék. Az átkozottak mindig ott ugrándoztak a fűben, tüzeltek, aztán mire az ember visszalőhetett volna, már odébb is álltak. Erről megtorpant. Nem akart fejjel rohanni a hídnak. Még egy maroknyi vörös kabátos is komoly kárt okozhatott a híd szűk átjáróján, két döglött ló pedig, ha a melvédek közé zuhan, pokol ilyen hatékony barikáddá válhat. Nem. Ezeket a vörös kutyákat és szöcskéket előbb meg kell tizedelni. Aztán rájuk ereszti a lengyel dzsidások egyik századát. A gyalogság gyűlölte a dzsidásokat. Errol imádta őket. Először a zöld kabátos dragonyosait rendelte előre. A dragonyosokat eredetileg arra képezték ki, hogy lóháton érkezzenek a csatába, aztán leszálljanak és gyalogharcoljanak. Kard mellett hosszú muskétát is hordtak. Errolnak 300 ilyen embere volt. Szállítsa le az embereit, parancsolta a dragonyos ezredesnek. Alakítson csatárláncot! Vigye őket közel a folyóhoz, és tartsa tűz alatt azokat a gazembereket! Úgy számolt, hogy a dragonyosok kiszoríthatják a lövészeket a part mellől, bár a vörös kabátosok alig, hanem fedezéket találnak majd, ha a híd melvédjei alá húzódnak. De Errol pontosan oda akarta őket terelni.
Ezt akarja, hogy gyalogrohamozza meg a hidat?
Kérdezte a dragonyos ezredes. Én fogom megrohamozni a hidat, mondta Errol. A dragonyosok fedezékbe kényszerítik a vörös kabátosokat, Errol pedig áttör a hídon rettegett lengyel lovasaival. Közben a dragonyosok leszálltak a nyerekből, lovaikat a huszárokra bízták. Errol odalovagolt a lengyelekhez. Sötétkék, sárgával díszített egyenruhájukban fekete bőrből készült négyszögletes oldalú, sárga tetejű csákóban várták a parancsokat. Kiválasztott egy századot. A fehér várrótjuk jelezte, hogy ők az elithez tartoznak. Aztán elvett egy dzsidát egy másik század egyik katonájától. Kőr is fából készült rúd volt, 14 láb hosszú, a végén újabb 18 hüvelyknyi keskeny acélpengével. Erről látott már olyan dzsidást, aki teljes vágtában úgy csapta le egy kemény tojás tetejét, hogy a tojástartó meg sem rezzent. Néhány pillanat múlva, mondta a lengyeleknek, és megvárta, amíg lefordítják a szavait. Átkelünk a hídon. Öljék meg az összes kutyát. Ő vezeti majd a rohamot, mert ez volt a francia hadsereg hagyománya. Bonaparte tábornok is az Arcoli hídon alapozta meg a hírnevét. Erről most a San Migueli híddal fogja gyarapítani a saját legendáját. Ebben a pillanatban a dragonyosok gyilkos tüzet zúdítottak a tormé túlpartjára. Erről hátrafordult a gyerekben, és látta, hogy a szöcskék visszafutnak a golyózápor elől. Jobb kezét belebújtatta a dzsida közepére erősített csuklosziba. Ideje volt félre söpörni az ellenséget. Ideje volt győzni. A rohadt életbe, gondolta Sharp. Kétségbe esetten kutatott valami ötlet után. Hát, de mit tehetne? Ha az emberei felállnak, kiszolgáltatják magukat a 300 dragonyos gyilkos sortüzeinek. Ám ha továbbra is a melvéd mögött kuporognak, nem láthatnak át a híd domborulatán. Leadhatnak ugyan egy sortüzet, amikor a franciák felbukkannak, de addigra a hatalmas lovak már túl közel lesznek. A sortűz talán végez az élen vágtató lovasokkal, de a halott és haldokló állatok tovább csúsznak az úton, és teljes súlyukkal a vörös kabátosok közé csapódnak. Sepp Garcia Erendeznél látta, hogyan tört meg az első francia négyszög. A franciák csak egyetlen pillanattal késtek el a sortűzzel, s a lemészárolt lovak holt súlya faltörőkosként zúzta szét a négyszög oldalát. Felállt, és ezzel azonnal magára vonta a dragonyosok figyelmét. A golyók süvítve csapkodtak körülötte, kőszilánkokat tépve ki a melvédből, de ő mozdulatlanul állta a tüzet, tekintetét végig az útra szegezve, míg nem megpillantotta a dzsidások egyik századát, amely ügetve közeledett a híd felé. Átkozott dzsidások, mondta. Gyűlölte a dzsidásokat. El kellett torlaszolnia a hidat, de a szekér a folyóban hevert, az erődből pedig már nem maradt egyetlen használható gerenda sem. Mindet elnyelte a pokoli tűz. Füst és parázs kavargott Sharp körül. A felső szintek egymás után omlottak be, szikrákat okádva magasra a felhőtlen égbe. A lángoló erőd hője úgy sütött a jobb oldaláról, akár egy nyitott kemence. Mr. McKeown muskétát és tölténytáskát vett magához. Az út menti kápolna mellett vett fel lőállást, és most odaintett Sharpnak. Sharp oda sietett hozzá. A skót hüvelykujjával a Szűz Mária szobrot védő vasrácsos kapu mögé bökött.
Ott a válasza, ezt a Sharp, mondta.
Csak nem egy ima, tűnődött Sharp. Aztán benézett a csorba gipsz szobor mögé, és meglátta, hogy a kápolna hátsó része tele van azokkal a boros üvegekkel, amelyeket Harpernek kellett volna összetörnie.
Bor? Hallott már a súlyom tövisről?
Kérdezte McKeown. Nem.
Ez egy tüskés növény. A lovak ki nem állhatják. A tüskei belefúrodnak a patájuk puha részébe, Mr. Sharp.
Sharp felvonta a szemöldökét. Egy pillanattal később már vigyorgott.
Harper! Harris! Cooper! Perkins!
Bömbölte Sharp az olajfák felé, ahol a lövészek fedezékbe húzottak. Ide! Ide most! Gyorsan! Trombita harsant a déli úton. A dzsidások leeresztették lándzsáikat, Errol tábornok pedig a század élére léptette a lovát. A dragonyosok sortüze ismét végigvágott a hídon, a golyók a melvédről pattantak le, vagy szikrázva csapódtak az erőt kőfalának. Ha az a rohadt fal most omlik le, gondolta Sharp, maga alá temetheti az embereit. Erre azonban most nem maradt ideje. Csak arra volt idő, hogy Harper befejezze a munkát. A négy lövész lehajolva rohant át a mezőn, miközben a golyók a fejük fölött süvítettek. Néhány másodperccel később már Sharp mellett hasaltak.
Össze kell törni, Pat, mondta Sharp. Minden átkozott üveget, ahogy először is kértem.
Most, uram,
kérdezte Harper, és úgy nézett Sharpra, mintha megőrült volna.
Fel a hídra velük, mondta Sharp. Most, gyorsan, mozogjanak!
Harris és Perkins a kis kápolnában kuporogva adogatták kifelé az üvegeket. Harper, Sharp és Cooper pedig a híd közepére haigálták őket. McKeown is beszállt a munkába, majd két vörös kabátos is csatlakozott hozzájuk, mert rengeteg üveg volt. 100 és 100. Harper legalább 400-at megmentett. Kétség sem fért hozzá, hogy abban reménykedett, Sharp soha nem talál rájuk, ő pedig majd szétoszthatja a bort a könnyű gyalogos század emberei között. Sharp most átkozottul hálás volt az ír engedetlenségért.
Gyorsabban!
Kiáltotta, mert a kürt újra megszólalt, és már hallotta a közeledő paták dobogását. Addig haigálták az üvegeket, amíg a bor végig nem folyt a hídon. Felhígította a száradó vért, elcsorgott az úttesten heverő holttestek mellett, majd eltűnt az évszázados kövek repedéseiben. Sharpot és embereit azonban nem a bor mentette meg, hanem a híd közepén egyre vastagodó üvegszőnyeg. Még mindig újabb és újabb palackokat haigáltak, amelyek vörös szökőkutakként robbantak szét, és minden felrobbanó üveg borotvai lesz szilánkokkal hintette tele az utat. Pont olyan volt, mint a gazdag emberek brit birtokait körülvevő magas kőfalak teteje, amelyekbe törött üveget cementeznek, hogy távol tartsák a tolvajokat. Sharp nem egy ilyen falon mászott már át korábbi életében. Átkozott túléles holmi. Ocsmány holmi. Harris és Perkins kihátráltak a kápolnából, karjuk tele az utolsó üvegekkel, aztán azokat is felhajították a hídra. A paták dübörgése ekkor már betöltötte a levegőt, és megremegtette a földet. Az ablaláncok és a szabja hüvelyek láncai csörögtek. Sharp felállt, és látta, hogy a dzsidák egyenesen felé szegeződnek. Még a dragonyosok is abba hagyták a tüzelést, hogy végignézzék, ahogy a lengyelek lemészárolják a hídon állókat.
Felállni! Kiáltotta Sharp. Célozz!
A vörös kabátosok vállukhoz emelték a muskétáikat. A még mindig vértől vöröslő szuronyok a hídon közeledő lovasokra szegeződtek. A híd úttestét vastagon borította a temérdek zöld üvegszilánk. A dzsidások már vonalban voltak, aztán összezártak, hogy teljes vágtában átkeljenek a hídon. Sharp kirántotta a kardját. Erősen kellett húznia, mert a pengén száradó vér rákérgesedett a hüvely belsejére. A túlpartról néhány dragonyos újra tüzet nyitott. Egy vörös kabátos megtántorodott, a muskétája csörömpölve zuhant a kövezetre. Hackfield őrmester azonnal kirántotta az első sorból.
Zárni a sorokat!
A lövészek a dragonyosokat kezdték ritkítani. Az első dzsidások lovainak patái már a hídon kopogtak.
Tűz!
Kiáltotta Sharp. 30 muskéta dördült el, a puskacsövekből láng és füst csapott ki. Sharp hallotta, ahogy egy ló sikoltva zuhan a kövezetre.
Muskétát tölts! Gyorsan!
Ordította.
Tölts!
A paták dübörgése tovább visszhangzott a köveken. Sharp oldalra lépett, hogy átlásson a muskéták füstjén. Egy huszár vezette a rohamot, de ez a huszár dzsidát tartott a kezében. A francia elérte a híd legmagasabb pontját, ahol a lova hirtelen felágaskodott. A ló fájdalmasan felnyerített, csapkodó melső patáiról zöldes fény csillant, majd egy másik ló is rácsúszott az üvegszilánkokra. Az állat sikoltott, egész teste reszketett. Lovas a kétségbe esetten próbálta visszanyerni fölötte az uralmat. Aztán egy harmadik ló is elérte a törött üvegeket, és az is felágaskodott. A dzsidások feltorlódtak mögöttük, képtelenek voltak kikerülni a pánikba esett állatokat. A lovak kinyugban rúgtak és vergődtek, vér csöpögött a patájukból. Sharp a vörös kabátosaira nézett, és figyelte, hogy a töltővesszők visszacsúsznak a muskéták gyűrűibe.
Célozz!
Kiáltotta. A muskéták ismét felemelkedtek, miközben egy dragonyos golyója sűvítve suhant el Sharp csákója mellett.
Tűz!
Ezúttal az élenvágtató három ló zuhant el a sortűztől, és teljesen eltorlaszolta a hidat. Kettő közülük néhány másodpercen belül kimúlt, de a harmadik az oldalán fekve tovább sikoltozott, a patáival vadul verte a szilánkokkal borított kövezetet. A roham megtört. Sharp áttört a sorokon, és rohanni kezdett a bortól síkossá vált hídon. A huszár a lova alá szorult, vicsorogva feküdt a törött üvegen, de még így is megpróbálta felemelni a dzsidáját, hogy Sharpra szegezze. Sharp egy megvető mozdulattal félreütötte a fegyver pengéjét, aztán lehajolt, megragadta a huszárt barna kabátjának gallérjánál, és egyszerűen kirángatta a lova alól. Üveg ropogott Sharp csizmája alatt. A huszár felüvöltött, amikor csípőjébe 100 meg 100 üvegszilánk fúródott. Sharp kiszabadította a francia mindkét lábát, majd kihúzta a férfi pisztolyát a tokjából. Felhúzta a kakast, célzott, lőtt, és a sikoltó ló egyetlen rándulással kimúlt. Ezután Sharp visszalögdöste fogját a hídon lefelé.
Harry! Kiáltotta Price hadnagynak. Vigye fel a vörös kabátosokat a döglött lovakhoz! Az lesz a barikádjuk! Zászlós!
Hickit kereste, mert tudta, hogy a zászlós beszél valamennyire franciául.
Zászlós!
Hallott, uram!
Mondta Harper.
Egy dragonyos lőtte le.
Ne, az istenit, már megint oda lett egy zászlós,
mondta ingerülten Sharp. Megragadta a fogoly keze mellett lógó dzsidát, és egyetlen rántással elszakította a csuklójához erősített szíjat. Aztán kiúzta a francia szabjáját.
Harris, maga beszéli a békák nyelvét. Derítse ki, mi a poklot keresnek itt ezek a gazemberek. Ha nem beszél, rúgjon bele néhányszor.
Ekkor újabb patadobogás hallatszott, és ismét felharsant egy trombita. Sharp rosszat sejtve perdült meg, de nem franciák közeledtek a hídhoz. Visszafordult, és kék-sárga egyenruhás lovasokat pillantott meg. Csak hogy ők éjszak felől érkeztek. Egy egész lovas ezred vágtatott a Szalamankából vezető úton. Lovaik tajtékoztak, oldalukat vastagon borította a hab, mert kegyetlenül meghajtották őket. Tereza a vezetőtiszt mellett lovagolt. A férfi felemelte a kezét, vigyorogva köszöntötte Sharpot, majd visszafogta a lovát.
Losszó kapitány,
mondta Sharp, és felnyúlt, hogy kezet rázon a némettel. Losszó kapitány, a király német légiójának tisztje, végignézett a hídon, a véren és a boron, a lovaikhoz éppen visszabaktató dragonyosokon, majd a mezőn feltorlódott francia lovasság hatalmas tömegén.
Ha, hát legalább 1000 ember van odakint, Richard!
Van kedve eljátszadozni velük?
Előbb azonban hagyja, hogy eltakarítsam az üvegszilánkokat a hídról.
Megvárjuk,
mondta Losszó, és leugrott a nyerekből.
Úton van egy gyalogos zászlóaj, meg egy üteg ágyú is. Bár, ahogy elnézem,
tárta szét a karját,
maga nélkülünk is tökéletesen elboldogult.
Hát elboldogultunk,
mondta Sharp, és Terezára mosolygott.
Elboldogultunk.
Tubbs csapdába esett az égő erődben, és meghalt. A zsákmányolt francia muskétákból csak megcsavarodott, megolvadt fémdarabok maradtak.
Semmire nem jók, mondta McKeown.
Sharp azonban tudta, hogy McKeown nélkül soha nem nyerte volna meg ezt a csetepatét.
Tartozom magának,
mondta.
Ugyan, a pokolba vele,
legyintett a skót.
Csak eszembe jutott, hogyan boldogult Gavil Gurnál, Mr. Sharp. És arra gondoltam, most is boldogulni fog.
Pierre Dukos még aznap este megérkezett, de azzal szembesült, hogy Errol vakmerő terve kudarcba fulladt. A füstölgő erőd mellett immár brit tábori ágyúk és vörös kabátosok sora védte a hidat.
Ej, maga Errol tábornok is fogságba esett, jelentette ki Palletteri kapitány. Egy Sharp nevű lövész fogta el.
Dukos köpött.
Átkozott bolondok.
Tartották a hidat, aztán elvesztették. Alkalmatlan bolondok.
Gondom lesz rá, hogy a császár tudomást szerezen erről.
Meg fogják büntetni, ezért Palletteri, ígérte. Mindnyájukat megbüntetik.
Aztán megparancsolta Micsó tábornoknak, hogy fordítsa vissza a gyalogosait és indítsa őket délfelé. Elővette kis noteszét, kihúzta Errol tábornok előléptetési ajánlását, Palletteri neve mellé pedig keresztet tett. Aztán felírta annak a brit lövésznek a nevét, aki elragadta tőle győzelmet.
Sharp, írta, mert nem tudta, hogy a név végére még egy E is kell, majd kérdőjelet tett mellé. Név, amelyet érdemes megjegyezni. Dukkosz pedig soha semmit nem felejtett.
Sharp nézte, hogy az ellenség elvonul. Terezával a San Miguel de Torméi híd mellvédjén állt, és a franciák visszavonulását figyelte. Az ő százada fordította vissza őket. Büszkeséget kellett volna éreznie.
Szerencsém volt, mondta halkan. Nem érdemeltem meg a győzelmet.
Dehogy nem érdemelted meg, felelte Tereza.
Mekkeon volt az, mondta Sharp. Ő emlékeztetett rá, mi történt Gavilgurnál. Na, meg ott volt Pat Harper is, aki szokásához híven megint nem engedelmeskedett a parancsnak.
Volt egy csata, mondta Tereza. Itt, Spanyolországban. És győztünk. Ennyi.
Nem, mondta Sharp, és átkarolt a felesége vékony, de izmos vállát. Ez nem csata volt, szerelmem. Csak egy kis csetepaté, egy neve nincs hídnál. Csak egy kis csetepaté.
A franciák vereséget szenvedtek, a tábornokuk pedig Sharp fogságába került. De túl sok ember halt meg, és ezért Sharp magát hibáztatta. De tudta, hogy a hadsereg csak arra fog emlékezni, Sharp kapitány megállította a békákat. Egyelőre tehát biztonságban volt a pályafutása. A franciák elhagyják Madridot, Wellington pedig folytathatja előre nyomulását észak felé. És mindez egy kis csetepaté miatt. És győzött. Sharp ígyán áll. Vége. Those who'll volunteer to come to list and fight the foe today over the hills and far away. All the hills and all the main, through Flanders, Portugal and Spain. King George commands and we obey over the hills and far away. When duty calls me, I must go to stand and face another foe. But part of me will always stray over the hills and far away. Portugal and Spain, King George commands and we obey, over the hills and far away. Comrades did before, ask the fifes and drums to play over the hills and far away. All the hills and all the main, through Flanders, Portugal and Spain, King George commands and we obey over the hills. Drum, colors blazing light.
Oh,